Jézus Krisztus megszabadított, áldozat Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldozat Isten bárányát.
És nekünk van egy ilyen saját énekeskönyvünk is, ha így lehet mondani, ami református énekekből van jó részt válogatva, de sok olyan ének van, amit az ébredési időben, vagy azon túl, ugye ilyen közkézen forgott, vagy éppen a hallelujából, amit szoktunk énekelni,
hanem egy kicsit.
Hát így mindegyiknek az eredetét nem tudnám megmondani. Sok van a metodista énekeskönyvből. Hát többféleképpen néz ki, de van benne sok olyan ének, amit nem az énekes könyvből is,
hanem... 72-es, miért?
Igen, most elolvasom a Siklós Józsi bácsát, hát nekem is pont eszembe jutott, aki a missziót, munkáját még akkor elkezdtem, mielőtt a misszió egyáltalán létrejött volna a saját életében. Siklós József református lelkésnek van egy ilyen verse, amit nem olyan könnyű elénekelni, nem tudom, bemutassunk ezt. De versként azért elolvasom, ez a címe, hogy nem mondott le rólam. Mellém lépett a hitető, boldog leszel és bátor. Vannak emésztő gondjaid? Mindent megold a mámor. Add önfeledten át magad, császár leszel, hős és szabad, szállsz, vár a csillagsátor. Hát ennyi lett az életem, csőd, nyomorúság, szégyen. Csak roncsaim sirathatom, kifosztottam szegényen. Már megvet mindki rám tekint, lemondón gúnyosan legyint, vergődöm lent a mélyben. De útnak indult valaki, mert nem mondott le rólam. Megmentlek, hallottam szavát, és hatalom volt a szóban. Kereszten tárja karjait, szeretetével szabadít, szabad lettem valóban. Leoldotta a szenvedély írtóztató bilincsét, a mennyből bőven ontja rám, meg annyi drága kincsét. Valódi békét, örömöt, gyógyít, betölt a szeretet. A győztes Jézus megvéd. Testvér, ha most még rabja vagy a gyilkos hitetőnek, Jézusra hittel bíz magad, szabaddá ő tesz téged. Feledd el fájó múltadat, kezdj áldott tiszta új utat, ajkadon hála ének. Hát ő annak idején a feleségével úgy kezdte a missziót, amikor még arról szó se volt, hogy egyáltalán ilyen hivatalosan lehetséges, hogy a házukba fogadták az alkoholistákat, úgyhogy ott aludtak, etették őket, és mondták nekik a jó hírt, mert olyan szenvedélyesen szerette őket, és akarta megmenteni őket, és olyan érdekes volt, valami másról beszélgettünk a munkatársi közösségbe, és az jutott eszembe, hogy hát, hogy az Isten hogy munkálkodik, hogy kényszeríti hogy kényszerít rá mégis az emberre dolgokat, hogy odáig juttatta annak idején a múlt rendszert, a szocializmust, hogy kénytelenek voltak, ugye azt mondani, hogy mindegy, hogy ki segít, akkor segítsen az egyház az alkoholistákon, mert ők nem tudják ezt a problémát megoldani, és hogy néha az Isten így munkálkodik, hogy pont azokat, akik mégis az egyház és a hit ellen küzdenek, egyszerre oda juttatja, hogy azt mondja, hogy most már nem számít az, hogy hívják, csak segítsen, mert nem lehet eltakargatni ezeket a bajokat és nyomorúságokat a társadalomban és az ember életében. Mondjuk ugye nekünk itt alkohol ügyben utazóknak az fáj sokszor, hogy azért Magyarországon van 1.300.000 alkoholista, és nem hiszem, hogy ez egy olyan szám, ami nem lehetne több. Mert hogy ki vallja be, ki vállalja el, és hogyha hozzá tesszük a családtagoknak a létszámát, akkor elég sok emberről van szó, akit érint az alkohol probléma, és hivatalosan van 15-20.000 drogos. Tehát ugye a mai világban azt számít, hogy mi a divatos, akár a ruha színében, akár az étkezésben, akkor szenvedélybetegségben is ma az divat, hogy akkor a drog ellen küzdjünk, az a menő, arra adunk pénzt, és azért igazán nincs megfelelő helye politikai, vagy társadalmi, vagy egészségügyi szinten sem az alkoholizmusnak. Az egyértelműen igaz, hogy a drog az egy keményebb műfaj, egy nehezebb műfaj, orvosilag is, talán hát az Isten szempontjából nem. Esetleg a mi emberi erőnket tekintve nehezebb dolog, de hát itt ugye az első számú drog az az alkohol és a nikotin. És most volt nem olyan régen a dohányzásmentes világnap, és ezt a statisztikát is hallottam valakitől, hogy mondta, hogy 3000 szál cigaretta jut egy magyar emberre évente, és ez a duplája a világ átlagnak. És a gyerekeknek a 20%-a dohányzik. És azt mindenki tudja, akár pszichológiából, akár máshonnan, hogy ha valaki az érettség koráig, mondjuk nem 18 éves kornak, hanem 24 éves kornak, hogyha addig nem gyújt rá, utána sokkal kisebb százalékra fog elkezdeni dohányozni, vagy éppen olyan módon élni az alkoholral, hogy egy veszélyzónába kerül az életem. Hát, ugye ezzel kevesebbet beszélünk, mert mindenközben, hát akkor az alkoholistákat, szenvedélybetegeket kell gyógyítani, de legalább olyan nagy hangsúlya van annak, hogy hogyan lehet megelőzni a gyerekeknek az életébe. Pont a lelkésznőnek mondtam, hogy konfirmandusok között jártam pénteken, pont ilyen dolgokról beszélni, és hát én majdnem leestem a székről, mert kérdeztem a gyerekektől, hogy hát akkor a gyülekezetben vajon vannak alkoholisták? És még alig mondtam ki a kérdést, az egyik kisfiú azt mondta, hogy hát persze. És ugye, ha egy gyerek ezt így érzékeli, akkor ez egy megdöbbentő dolog. És ugye hát ők közülük is sokan tudták a választ, persze, hogy az Isten és a hit az megvéd minket, csak hogy pont abban segít egy missziónak a munkája vagy élete, úgy gondolom, hogy az a hit, amit gyakorlunk, az pont azokban a helyzetekben, amikor veszélybe kerülünk, akkor működőképes legyen. Hogy sokszor azért találkozunk akár lelki közösségben is ezzel a problémával, sokan keresnek meg minket így, hogy én hívő ember vagyok és alkoholista. Van itt egy naptár, a gyülekezetben is találkozhattak vele, van rajta egy idézet, bár nincs idézőjelben, az egy olyan testvérünknek a bizonyságtétele, aki gyülekezetbe járt, és tudta, hogy hívő emberként nem volna szabad ennyit hinnia. És egy iszonyú kényszer nehezedett rá, hogy tudta, hogy nem szabad, de képtelen volt ellenállni, és aztán Dömösre került egy gyógyító konferenciára, és hát ő mondja ezt, hát lehet belőle vinni, aki a gyülekezetbe esetleg nem jutott hozzá, hogy az igazi szabadság, amikor valóban szabadon dönthetek, és ettől jól érzem magam, természetesen Istennel és nem nélküle. Mert tapasztalta azt, hogy lehet úgy szabad nem inni, lehet úgy élni, hogy ez nem kényszer, hogy ne igyak, hanem jól érzem magamat így is, és hogy ennek a csodáját élte át, és hogy tényleg ez a megfeszített élet, és az a sokféle stressz, ami az ember téri nap mint nap, az mindig egy hajlamosító tényező arra, hogy vagy ezzel, azzal, amazzal élve az ember valaminek a rabságába kerüljön, vagy a családtagjaink is veszélybe kerüljenek, és hogyha drogról van szó, akkor az első számú és legkönnyebben elérhető drog az alkohol és a cigaretta minden ember életében, és hiába vannak ugye a ijedgető tényezők, hogy mivel mi jár, és ugye a postán is ki van téve, hogy a túlzott játékszenvedély az mentális problémákat okozhat az embernek, én nem hiszem, hogy félelemmel lehet valakit nevelni. Hát az a legkönnyebb és legegyszerűbb módja a mai világnak, hogy az emberben félelmet kelt, hogy megijed, legyen az betegség, vagy bármi más, hogy hogy visszatartsa tőle, de hát ezt mi, hogyha visszaemlékszünk a gyerekkorunkra, egy ideig hat, a félelmet mivel fogjuk leküzdeni? Félelemmel biztos, hogy nem. És a misszióban igazán az az ajándék, hogy nem azt mondjuk, hogy ne igyál, ne dohányoz, ez még senkinek nem segített. Hogy azt mondtuk, hogy ne csináld, sőt ugye ez újra a gyerekkorunkra vezethető vissza, hogy amire azt mondták, hogy ne csináld, azt biztos kipróbáltuk, mert annál izgalmasabb volt ez a dolog, és mi felnőttek se vagyunk ilyen módon másképp, hanem azt mondjuk, hogy mi az, ami többet érhet az életünkben, és ha egy gyerektől elveszünk valamit, és egy jobbat kínálunk helyette, akkor természetszerűleg azt fogja választani a jobb. Itt csak egy bevezető beszélgetésbe kezdtünk, arra vártunk, hogy megérthetem, hogy kimaradkozom, vagyok.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így a bevezető beszélgetés után. Sok szeretettel köszöntöm a missziótól érkezett vendégeinket is, Németné Balogh Katalint. A gyülekezetben délelőtt az Isten tiszteleten már találkozhattunk vele, és hallhattuk az ige hirdetését, és sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik elkísérték, akik jöttek vele, és akik az Istennek a hatalmáról bizonyságot tettek és tesznek, amely bizonyságtételeket olyan jó volt hallgatni, és nyilván ezt a délutánnak is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm most érkezett vendégünket is, Molnár Tamást, aki a Budaörsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak az elnöke. És én átadnám akkor a szót, hogy visszaadnám, bocsánat, és igazáltan.
A beszéd függőségében azért nem szeretnék élni. Én hoztam egy mesét, amit szeretnék elolvasni, és hát azért a ma délutánnak is a célja, hogy ne én vagy mi szóljunk, és mondjuk, hajlamosak vagyunk rá, tudnánk reggelig is mondani, akár a történeteinket, akár a gondolatainkat, hanem hogy egymással beszélgessünk. De bevezetőképpen elolvasnám ezt a mesét. Mese vagy mégsem? Gyerekkoromban olvastam valahol egy furcsa arab mesét. Olyan korhat fát vágott ki egy férfi, melynek odvában egy hatalmas dzsin, gonosz szellem lakozott. Égtelen harakkal fölmett az emberre. Hajlékomat elpusztítottad, teszedért bűnhődnöd kell. Két büntetés közül választhatsz. Az egyik, kifosztod anyádat, elűzöd feleségedet, megölöd egyetlen fiadat. Ilyen gonoszságot semmiképp sem követhetek el, hiszen az életemnél jobban szeretem mindhármukat. Tiltakozott hevesen a férfi. Akkor pedig, folytatta kajánul a szellem, meg kell innod egy pohár pálinkát. Ha már bűnhődnöm kell, inkább ezt a büntetést választom. Felelte meg könnyebbülten az arab. Elment, és felhajtott egy pohár pálinkát. Nagyon ízlett neki, ezért újabb pálinkára vágyott. Miután azonban pénze nem volt, kifosztotta édesanyját. Részegen tántorgott haza, s amikor felesége emiatt szemrehányást tett neki, elkergette őt hazóról. Fiát pedig, aki anyja védelmére kelt, fejtével agyonütötte. Mese, vagy több, mint mese? Hát lehet, hogy a mai történetek azok nem ilyen röviden játszódnak le emberek életében, mint ahogy ebben a mese vagy mégsem mesében zajlik le, de mégis valami ilyesmi történik velünk, egészen valóságosan emberek életében, Tehát itt már a bevezetőben arról beszélgettünk, hogy a kábítószer fogalmában mi tartozik bele, és hogy mennyire bele tartozik az alkohol, a dohányzás és sok minden más is. Csak a mértékkel és a függőségnek akár mondjuk az erejével lehet fokozatokat megkülönböztetni. Az, amit mi igazán szeretnénk, azt így lehetne röviden összefoglalni, hogy annak az embernek, és ebben mi is beletartozunk, aki függőségre született, segíteni egy olyan függőséget ajándékozni, ami nem kifosztja, nem elvesz tőle sok mindent, és végül az életét, hanem meg fogja ajándékozni. Itt ma a világban egyre inkább arról van szó, hogy ki mit tud adni nekünk, mivel akarja szebbé vagy jobbá tenni az életünket, kényelmesebbé vagy könnyebbé, de előbb-utóbb, hogyha ebből egy függőség alakul ki, akkor lépésről lépésre valamit elvesz az életünkből, és lehet, hogy már csak akkor döbbenünk rá, amikor ott vagyunk, ahogy a verset olvastam, a vergődve a mélybe és a kifosztottságba, és az a hit, amiről mi beszélünk, az nem elvenni akar. Sokan a keresztény életet, az Isten hitet úgy állítják be, ahogy itt a délelőtt is volt szó erről, aztán itt Ilonával megbeszéltük, hogy ez nem régi kérdés, hogy szabad-e táncolni egy hívő embernek, vagy nem, hanem már őt is kérdezték gyülekezetben, hogy mit szabad egy keresztény embernek tenni, vagy nem tenni, hogy az Istenben való hit élet az nem egy ilyen élet, amiben az Isten folyamatosan küldi az üzeneteket, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, ezt nem szabad, azt nem szabad, hanem pontosan az ellenkezője, hogy az Isten azt mondja, hogy szabad. Szabadon tüntetsz, nem vagy kényszerítve. Az Isten nagyon jól tudja, hogy ebben az életben sokféle kényszerítő körülmény éri az életünket. Én azt gondolom, hogy mindannyian átéltük ezt a kényszerpályát így vagy úgy, hogy nem tehetek másképp. Ez már délelőtt is elhangzott. És ugye az a kérdés, hogy ki az erősebb. És előbb vagy utóbb kiderül, hogy én is, meg te is, mi mindannyian gyengék vagyunk. Egy ilyen életben az Isten az, aki azt mondja, hogy nem a te erődön múlik, hanem lehet a hit erejével úgy élni, hogy van szabadságom arra, hogy nemet mondjak. És ami még fontos a mi közösségünkben, amit így nem mondtunk el, hogy ez a hit nem azt mondja, hogy most így egészen gyakorlati módon hagy alkalmaznak, hogy a kábítószer egyeztető fórumra nincs szükség, mert ők egészen másképp csinálják, mint mi az egyházban vagy a misszióban, hanem pontosan ebben a misszióban valósult meg az az egység, hogy nekünk lehet együtt az emberekért munkálkodnunk, mert a cél valamilyen módon ugyanaz, hogy az emberek életet éljenek. Ne kényszerpályán mozogjanak, és hát mondjuk annak idején nem volt kábítószer egyeztető fórum és ilyen bizottság, hanem voltak orvosok, akikkel együtt lehetett dolgozni, és lehet ma is az egészségügyel ilyen módon együtt munkálkodni. Ők megteszik a maguk részét ebben a betegségben, ebben a nyomorúságban, mi pedig megtesszük azt, ami a mi feladatunk. És én azt gondolom, hogy ennek a délutánnak az is az ajándék, hogy ezt így megoszthatjuk egymással, hogy mi az, amit mi adhatunk át az embereknek, hogy szabadon döntsenek, hogy tényleg nekik erre szükségük van, és ez fogja őket segíteni, és a másik oldalról, hogy mi az, amit nem mi teszünk meg, hanem egy kábítószer egyeztető fórum, vagy az orvos, vagy bárki más olyan szakember, aki elhivatott arra, hogy segítsen azoknak, akik bajba jutottak. És így megvan a mi munkánkban a helye az orvosnak, és hát az Isten különös ajándéka az, hogy ez a Dömösi otthon kórházként működhet. Ez azt jelenti így röviden magyarul, hogy az állam elismeri ennek a munkának a létjogosultságát. És nyilván azok, akik előttünk jártak ebbe a munkába, az ő szolgálatuknak, munkájuknak is köszönhető, de elsősorban az Istennek, hogy ezt lehetővé tette, hogy ma az OET finanszírozza ezt a munkát, lehet orvosi beutalóval, tényleg a gyógyulás, a rehabilitációnak ezt a lehetőségét választani. Nyilván, hogy nem ez a legfontosabb az életünkben, de azt gondolom, hogy nem kis dolog, hogy lehet ezt a munkát így végezni, és ott van az orvos, ott van a pszichiáter, ott van az ápolónő, de ott van a református lelkész, vagy más felekedetnek a lelkésze, aki el tudja mondani, hogy igenis a hit hogy tud segítséget adni az Istenbe való hit mindannyiunk életének, és ilyen módon tudjuk kiegészíteni egymásnak a hiányait, mert hogy a lelkésznek nem kell orvosnak lenni, az orvosnak meg nem kell lelkésznek lenni, hanem teheti mindenki ilyen módon a maga dolgát azért, hogy emberek tényleg meggyógyuljanak. És hát azért annyit elmondanék, és itt én szünetet is tartok, hogy annak idején édesapám, itt már sokan emlegették, Zoli bácsit és édesanyámat, a Margit nénit, akik több évtizeden keresztül szolgáltak ebben a misszióban, hogy ha nem iszol, az tűzd a kalapod mellé. Tehát mi nem azt hirdetjük, hogy nem inni boldogság, mert az nem boldogság. Pont ahogy emlegettem, hogyha mindent elveszünk valakitől, hogy mit nem csinálhat, mert mi baja lehet, ugye ez a lehetőség most már így határtalan, mert ha egészséges akarok lenni, akkor nem mindegy már mit eszek, meg mennyit mozgok, meg mit csinálok, tehát nem ezt teszi boldoggá, hanem az a belső békesség, amin keresztül nézhetem az életemet, az étkezésemet, az életemnek mindenféle dolgát, a kapcsolataimat, mindazt a sokféle jót, amit ezen a világon az Isten azt mondja, hogy szabad vele élni. Ez segít bennünket arra, hogy tudjuk úgy élni az életünket, hogy a 120 esztendőben ne kelljen túl sokat letépkedni, ezért vagy azért. A gyerekek azt mondták nekem pénteken, hogy hát a stressz az legalább 35 év. Nem mondom, nem egy kis túlzás. Csodálkoztam is rajta, hogy a gyerekek így ítélik meg ezt a mai szép világot. Nem gondolom, hogy el kéne dönteni, hogy miben van igazuk, hanem egy, tényleg nem egy ilyen nem ivás boldogságát akarja nekünk ajándékozni a hit és sokféle segítség, hanem annak az örömét, hogy lehet úgy élni, hogy nem kell ezeket a kényszerpályákat beiktatni az életünkbe, a gyerekeinknek sem, legyen az játékszenvedély vagy bármi más, hanem lehet úgy is teljes életet élni, hogy ez tényleg kimarad az életünkből. És hát akkor rögtön megkérnénk, hogy mondja el, hogy mi az, amiben úgy gondolom, nevezhetjük így, szolgálják az emberek ügyét, segítségét, hogy akkor így megosztok egymással, hogy mi az, amit lehet közösen akár gondolkodni.
Ha megengedi, két privát megjegyzéssel elnézést. Elsőként, mert egy hasonló összejövetelen voltam, a katolikus egyház szervezésében fiatalokkal volt szerencsém találkozni, Dunaszent Miklóson, és az M7-esen, illetve az M0-áson nem mindig száguldozni, úgyhogy elnézést kérek ebben az időben, egy kicsit megkéstem. Ezt azért hangsúlyozom, mert ott egy keresztény, itt egy keresztény közösségben beszélgetnek, és azt hiszem, hogy ezt innentől kezdve felejtsük el, jó? hanem egyszerűen arról van szó, hogy ami determinálja a mi munkánkat, az a hit, az a remény, az a szeretet, mert ehhez a tevékenységhez az kell, és hogyha erről többet akarnak, ugye bizonyan tudják, akkor a Szentírásban legyenek kedvesek fellapozni a szeretet himnuszát, és akkor azt hiszem, hogy talán többet nem is kéne beszélni, de azért mégiscsak a valóságról annál többet. Másik privát megjegyzésem, örülök, hogy találkoztam, de amikor mi találkoztunk, lehet, hogy már nem emlékszik rám, akkor még kislányka volt. Édesapjának és édesanyjának nagy tisztelője voltam, mert ők akkor vállalták fel ezt a munkát, sokat magukkal egyébként, és az egyházak részéről, amikor elől úgymond nem volt illik beszélni, mert a politika tiltotta. Ne piruljon, most ugyan olyan szép mondat is.
De nem hát, tudom, hogy helyre nem
tudom. Tehát embargós téma volt, és hát ennek kitagadás hiszük a levét, még a mai napig is. Mondom mindezt azért, mert jó magam is nem csak azokkal, akik a krédóba kerültek, mint betegek és hozzátartozók, megjártam a poklát, hiszen 42 éven keresztül, 42-47 éven keresztül a rádiónak voltam a vezető szerkesztője, ilyeténképpen több éven keresztül, amikor már lehetett erről beszélni, a Drogambulancia című műsort készítettem minden második héten, és hát bizony a kábítószerfogyasztókkal együtt és a szenvedélybetegekkel együtt pokorra kellett mennem, hogy tudást tudjak tenni. Kérlek szépen, hát először a névvel kapcsolatban mi nem árulunk kábítószert, tehát ez nem kábítószer egyeztető fórum, hogy ebből egy kicsit másikból megyünk, mert ez a drágább, ez az olcsóbb, ez jobban van, ez tervészbe jobban van, hanem ez egy sajnálatosan egy nagyon rosszul megválasztott név, de hát most már ebben vagyunk, hogy kábítószer ügyi egyeztető fórum. Tulajdonképpen ez azt akarja, és ezek az önkormányzat mellett működő szakmai tanácsadó testületek, melyeknek célja és feladata az, hogy a társadalmi megelőzés, a közösségi megelőzés, a helyben történt okos intézkedések és segítsége. Na most én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hivatali funkciómnál fogva akkor is volt szerencsém részt venni a Nemzeti Drogstratégia e pontjának a kidolgozásában, ami persze nem úgy sült el, mint ahogyan mi ezt elképzeltük, de hát tulajdonképpen valami megkezdődött. Valami megkezdődött, mert évtizedekig nem volt szabad, nem azt jelenti, hogy lehet, nem volt szabad erről a témáról beszélni, és úgy a szűnyeg alá sepertük. Szönyeg alá sepertük az alkoholizmust, szönyeg alá sepertük akkor, igaz, hogy nem voltak kábítószerek, de voltak gyógyszerek, és együtt közösen a politoxikománia, és sorolhatnám tovább mindazokat a devianciákat, melyeknek hát áldott vagy áldatlan gyümölcseit sajnálatosan még a mai napig is kell vagy nem kell nem élveznünk, hanem tudomásul vennünk is ezzel együtt élünk. Axiómaként én a következőt mondom. Pitagorász mondja, hogy senki sem lehet szabad ember, aki szenvedélyének rabja. Azt hiszem, hogy ezt mindenki érzi, mindenki érti és mindenki tudja. Ugyanakkor egy másik idézetet is szeretnék Berzsenyi Dániel mondatait citálni, amikor a következőt mondja, hogy nem a világi jókat megtagadni, hanem azokkal együtt élni tudni az igazi bölcsesség jele. Tehát két mezsén, hogyha elindulunk, akkor nyilvánvaló, hogy nekünk nem a nemmel és nem a tagadással, hanem egy olyan légkör megteremtésével kell elsősorban, ami a családot jelenti, számolnunk, és feltételezünk, de hát tudjuk nagyon jól, hogy az élet ezt megcáfolja, hogy egy ilyen bölcsőben, egy olyan lélek, szellemi, szeretett bölcsőben nőnének fel a gyerekek, amikor nem kell arról beszélni, hogy kábítószer, amikor, hogy ne cigarettázz, amikor evidenciákat nem kell megmagyarázni, hogy ne öld, ne rabolj, stb. Stb. És önök mindezt tudják a 10 parancsolatból. Sajnos pontosan, mert hogy ezeket a tőtáblákat összetörték, és kérem szépen, nagyon hosszú időnek kell tenni ahhoz, hogy megtaláljuk a kődarabokat. A ragasztásról még nem beszéltünk. Én ezt azért hangsúlyozom, mert mindenki kérdezi, és én ezt el is mondom, hogy tulajdonképpen hát én hogyan is keveredtem ebbe az ügybe. Tehát annak idején, amikor ifjúságvédelmi műsorokat készítettem, akkor volt szerencsém egy 16-17 éves lányra találkozom, aki akkor már túl volt a harmadik öngyilkosságán, túl volt a hetedik abortuszán, és éppen kábítószerfogyasztás miatt, persze akkor nem klasszikus kábítószerfogyasztás, politoxikumán volt, tehát gyógyszert és alkoholt együtt hívott, a Budapesti rendőrfőkapitányság ifjúságvédelmi osztályán találkoztam ezzel a kislányjal. Sajnos, hogy még mielőtt elindítottam volna a magnetofont, beszélgettünk erről, és hát sajnos ez az üzenet, ez nincs meg, holott hát de szép lenne a maga tragédiájával együtt. Amikor mindez kiderült, akkor én rákérdeztem, hogy mindezt miért csinálod? Nem tudom. De mondom, hát itt az abortuszok száma, meg a fiúk és az egyébek. Mondom, ennyire szeretned a fiúk? Azt nem. És mondom, a szexet? Nem. Hát mondom, akkor miért csinálod? Azért, mert legalább utána minden fiútól azt hallom, hogy szeret. Akárhányszor elmondom, a bolsézik a hátam. Ebben a szerintem piszokban kellett ennek a szerencsétlennek meghallani azt, hogy szeretnek. Nem az édesanyjától, az édesapjától, a barátairól, a szomszédoktól, a tanárától és a társaitól hallott. És kérem tisztelettel, hány ilyen gyerek él és van ma közöttünk? Nagyon sok. Nagyon sok. Tehát akkor, amikor valaki azt kérdezi tőlem, hogy na és hát hány kábítószerfogyasztó van, erre nem lehet válaszolni. Erre nem lehet válaszolni. Az egy másik dolog, hogy a statisztika az milyen számokkal labdázik, hogy 12,500, meg annál kevesebb, meg annál több is sorolhatnak tovább. A statisztikai adatok azok olyanok, mint Churchill ugye mondta, hogy csak annak a statisztikának hisz, ami ő maga hamisított. Hát ez egy nyilvánvaló dolog. Mindig politikai, minden kurzus védekezésképpen, reflexióképpen ez úgy állítja be, ahogy akarja. Higgyék el, hogy ezt az egész kábítószerügyi egyeztető fórumot, ami egyébként funkcionál tőlünk nyugatra, mert a példákat én onnan hoztam, ezt a szakmát én Amerikában tanultam, mert hát a legklasszikusabb, hát onnan nekünk 80-90 éves irodalma van és gyakorlatunk. De higgyék el, hogy ez azért született, hogy a társadalom, pontosabban a politika lelkiismeret furdalása, amit eddig nem tett. Majd megtesszük. Hát ez nem így működik. Nyilvánvalóan nem így működik. Ahhoz, hogy ilyen névvel tudok a dologról beszélni, és beszéltem eddig is, azt annak köszönhetem, hogy nem bűnbánva, nem elfővel bevallom, hogy én gyógyult narkoman beteg vagyok. Dohányoztam. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, és sose felejtem, hogy akkor, amikor jöttek az ünnepek, és kérdeztem a kisfiamat, hogy hát mégis mit szeretnél, vagy tangyalka, mit tegyen a felnyőt alá, akkor azt mondtam, hogy papikám, szokjál le a dohányzásra. Tetszerek tudni, hogy én meddig hazudtam ennek a gyereknek? Legalább 36. Én mindig megígértem. És végül is tulajdonképpen a saját bajomnak köszönhetem és a következményeknek, hogy leszoktam. Először már megijesztettek, amikor agyérből cserültek, eszméletlenül kórházba, és 3 hét után kiderült, hogy minden az egész, ami bennem van, már klinikailag azt a dohányzásnak köszönhettem. Akkor én mindent megfogadtam, az orvos mondta, ha még az unokájára kíváncsi, akkor jó, ha valahagyja, akkor 14 éves volt a fiam. Aztán, mintha mi sem történt volna, majd aztán emelt fővel, amikor csak kávét iszom, meg amikor csak eszem, meg egyebek, vagy csak akkor. És aztán kérlek szépen, pontosan ugyanazokat a grádicsokat jártam 3-szor végig, mint bármelyik más kábítószerfogyasztó. Higgyék el, hogy semmi különbség nincs az alkohol, a cigaretta és a klasszikus drogok fogyasztása között. Plusz még ez betegőzi az úgynevezett klasszikus mai napi kábítószerek, játékszenvedélyek, televíziótól kezdve elektronikus pásztorik használják a szülők az internetet, mert hát milyen jó, hogy csendben van a gyerek, csak éppen aztán megfeledkezik arról, hogy az élet azért mégiscsak egy társas kapcsolat, se barátja, se ismerőse, se egyébként, és sorolhatnak. Tehát pontosan ugyanazokkal a kínokkal és keservekkel, ugyanazokkal az elvonási tünetekkel, és én azt nem kívánok senkinek. És hogyha most köztünk van valaki, aki ezeken a grádicsokon végigment, mondjuk akárcsak alkoholista, akkor azt tudja nagyon jól is érzi, hogy miről van szó. Beszéltünk itt a szeretetről. Kérem szépen, valamennyi szenvedélybeteg, ha nézzük az okokat is a következő, valamennyi szenvedélybetegségnek az oka az úgynevezett szeretet deficit. A szeretetlenség. Példa volt erre ugye az eset, amit a kislányról elmondtam. És ha gyógyítani lehet, akkor csak egyetlen egy módon meg kell, mert ez egy betegség. Azt ugye egyébként így kell, hogy a kábítószer nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog. És mindenki megdöbben, amikor ezt mondom. Ha nem lenne jó dolog, akkor nem csinálnák a fiatal. Hát rosszat nem csinálnak. Hát emlékezzenek vissza különösen a férfi sorstársak, mikor kezdték a cigarettázást és hogy? Stiklivel, hány évesek voltak? Jó eset? Hány pont? Rosszul voltunk? Így igaz. És mennyi cigarettáztunk?
100-200-25
és sorolhatatok. Tehát én azt hiszem, hogy erkölcsi alapunk valóban nekünk van, akik ezeket az utakat végigjártuk, és tudjuk, hogy valójában miről is van szó. Továbbá, egyáltalán van-e kábítószerhelyzet? Egyáltalán van-e drogbeszély? Hát gondolom, újságot olvasnak, vagy rádió, televíziót hallanak, stb. Vagy nézik, hogy egyáltalán különösen lapot előttem a fiatalokat is. Hogy igenis van. Visszatérve, hogy most hányan vannak, teljesen mindegy, nem mindegy. Ha csak egyet is emiatt vesztünk el, mert kábítószert fogyasztott, és miután már kiderült, hogy miért fogyasztott többek között, még sokkal van egyébként, ha oka van, hadd esőrőjön a kábítószert, akkor azt hiszem, hogy tulajdonképpen minden ilyen jellegű beszélgetést és találkozást egy közös bűnbánattal kell kezdenünk. Mi az, amit a gyerekeink ellen a születés, a fogantatás pillanatától kezdve elkövettünk? Volt egy amerikai professzor, illetve van is Isten jöttesse őt, amikor kint az amerikai posztgraduális képzésünkön a megelőzésről napokig, hetekig beszélt, és sémák, és sorolhatnám tovább, és már zsongott az agyuk, és nem tudjuk, hogy miről van szó, hogy hol kell kezdeni, kis közösség, nagy közösség, állam, társadalmi szerveződés, stb. Pedagógia, szülő. Már nem tudtuk, hogy tényleg valamit a Jóisten, amikor egyszer megkérdeztük, hogy de professzor, akkor mégis hogyan és miképpen és mikor. döbbenten ránézett, és azt mondta, hogy hölgyeim, uraim, az anyai és az apai terhesség idején. Aztán kiment, rákcsapta az ajtót, hogy ezek a birkák itt vannak már hetek óta, és nem fegyenek oda, amiről én beszélek. Tehát attól a perctől kezdve, a fogantatás pillanatától kezdve. Ez ma már egy önálló tudományág egyébként, a pre- és a perinatális fejlődés és lét időszaka. Ez egy nagyon fontos, nem önöknek kéne beszélni, tudom nagyon jól, hanem az unokáknak. De azért mondom önöknek ezt ilyen hívvel, és próbálom bizonyítani és igazolni, mert talán többet beszélnek önök az unokákkal, mint az unokák szülei egymás között. Tehát akkor, amikor megelőzésről van szó, ez egy furcsa dolog. Ma már Magyarországon az ismert körülmények, gazdasági és egyéb más körülmények között ki lehallgat, ki neveli az unokákat. Nyilvánvaló, hogy a szülő. Persze sokan mondják a szülők, hogy jaj, kérem szépen, hát ebben a felgyorsult életben a pénzkeresés, ez meg az meg a mag. Én meg egy nemes egyszerűséggel azt mondom, mert végigcsináltam, jó magam is. Végigcsináltam, hogy szülő voltam, és csinálom azt, hála jó Istennek, hogy nagyszülő is vagyok. Tehát tudom, hogy minden szülő csak annyit fordít a gyerekére, amennyit akar. Kész. Mi van itt a városban? Azt hiszem, hogy önöket érdekli, ugye? Hogy itt mi van egyáltalán? Van kábítószer, nincs, cigarettáz, tiszta, rövike magukat a gyerekek, és itt van, és itt van. Kérem szépen, ezek a kábítószerügyi egyezmető fórumnak egyébként van egy olyan jó hozadéka is, hogy sok mindenkit sikerült leültetni egy asztalnálé, ilyenképpen az egyházakat is, az oktatási szférában dolgozókkal, egészségügyben dolgozókkal, szülőket, stb., hogy beszélgessünk közösen, mert ne a számok bűvöletébe élünk, mert az mind hamis, az azért hamis egyszerűen, mert kérem szépen, hát azért a szakmában van egy olyan terminus technikus, hogy a kódependencia, tehát hogyha a családban van egy már kábítószerfüggő, vagy szemben életek, mert ez így is, akkor ebben minden az igazán. Akkor nemhogy azt higgyük, hogy a családtagok és a szomszédok sterilek maradnak. Hát tessenek csak arra gondolni, hogy egy rabiátus alkoholista egy bérházban például milyen cirkuszokat tud csinálni? Hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. Kik a szenvedő alanyai? Csak a család. A szomszéd, ő az ötödik emeleten lakik és üvölt a alapsorban lévő lakó vagy csöves, hogy most már elég volt ebből a cirkuszból. Tehát mindenki. Tehát, hogyha ezt a, ha csak az állam által és a nemzetközi évi jelentésben fogant 12.500-at veszem alapul, ez nyugodtan 3-4-et be lehet szorozni. Ott vannak a szülők, akik dependensi és áldozatokká válnak, ott vannak a testvérek, ott vannak a szűke mikrokörnyezetben élők is, és kérem szépen nem beszélve aztán a későbbi évben arról, hogy ez a szenvedélybeteg mindegy, hogy mit csinál. Ez hogy fogja befolyásolni a társait? Akár ő adja az első cigarettát neki, ő adja az első parrát a kezébe, és ő adja az első kábítószert. Kérem szépen, egy bizonyos ESPAD vizsgálatot csináltunk a városban, ez az ESPAD vizsgálat, annyit kell tudni, hogy Európa 31 országában történik évről évre ez a felmérés, egy ugyanazon koncepció kérdéskör alapján, ugyanolyan szisztéma szerint dolgozzák fel, tehát tulajdonképpen a 2x2-4 józanságával is törvények szerint történik a felmérés. Kérdezve ez a felmérés elkészült, igaz, hogy az európai felmérés az csak a gimnázium első, második, tehát a 14-15 éves korosztályt nézi. Mi viszont abban a szerencsés helyzetben voltunk, már anyagilag, mert azért nem két fülétek ilyen vizsgálatok az egészítése, hogy már csak azért is választottuk ezt a formát, és nem mi kezdtünk el okoskodni, hogy miféleképpen, mire kérdezünk rá, hogyan kérdezünk rá, hanem igenis a mindenséghez mérjük magunkat a költő után szabadon. Megnéztük a 7., 8. általános iskola és gimnázium első, második osztályos tanulói, tehát 4 korosztály. Itt a városban ez összesen 870 gyereket érintett, van ugye 4 általános iskola, 1 középiskola. Tehát megengedhettük anyagilag magunkat az önkormányzati és pályázati támogatással ezt a luxust, hogy ilyen merítéssel, ami tulajdonképpen Magyarországon még nem történt meg. Tehát mindenkit meg tudtunk szólítani, nem pedig minden 10. vagy 5. gyereket és sorolhatunk. Természetesen szülők beleegyezésével, engedélyével, mert ez csak úgy ülik és úgy szabad. Egyetlen gimnázium osztály maradt ki, sajnálatosan, mert félreértették. Most a pedagógusok vagy nem, hát ismertetek miatt. Tehát ők és 17 szülő azt mondta, hogy nem. Jó. Ez egy nagyon jó arány. Ez egy nagyon jó arány. Ilyetőképpen mondhatom, teljes meggyőződéssel, teljes hittel és mindenféle szakmai reputációval, hogy kérem, igenis Budaörsön is jelen van a kábítószer. Sajnálatosan ebben a körben kénytelen vagyok azt mondani, hogy az alkohol mindenféleképpen, és ami a legszomorúbb, hogy elsősorban a lányok. Megfordultak, a trendek megfordulnak. Tehát a lányok, több lány van, aki dohányzik, több lány van, aki iszik. Nem tudja, mi a következménye, kérem szépen. Mert hogy a fiúk nem tudják, hogy magtaladok lesznek, a lányok nem tudják ennek következtében, hogy nem lesznek áldott, nem kerülnek áldott állapotba, és ha igen, akkor ennek a későbbiekben milyen következményei lesznek. Ki felel ezért, kérem szépen? Társadalom. Tehát mi vagyunk a tagjai, bocsánatot kérem.
De nem az igazi.
Hát kérem szépen, hamis meg, hamistalan, igazi vagy nem, kérem szépen, mi vagyunk. És sejtem, hogy ön mire gondol, és amire gondol, én ezt maximálisan akceptálom. Bár nem vagyok gondolatolvasó, de 100%-ig igaza van. De ezzel ezt az ügyet nem lehet elítélni. Azért itt azokon kívül, azért még itt vannak a pedagógusok, a szűkebb környezet, és akkor megint csak azt mondom, hogy a szülők. Igen? És könnyebb a helyzetünk, akkor visszacsatolok az egyházakra. Bár ezt a élményt is el kell mondanom, mert ez is egy nagyon fontos dolog. Független attól, hogy hívő katolikus keresztény ember vagyok. És még akkor is nagy nagy toleranciával, hogyha érzem, hogy valahol valami nem egész a stimmel. Nem mondom, hogy hol történt az eset, de a lényeg az volt, hogy egy filmsorozat készült, és illetve egy program készült az iskolában, és a szülőket minden vasárnap este 8 órára meghívták hasonló témába, filmvetítés, alkotókkal, éppen magyar filmről van szó, és utána egy közös beszélgetés, és éppen akkor a Dés Istvánnak egy drámai kábítószerről szóló filmjét vetítették, amikor hát sokan vannak persze, akik nem találkoztak kábítószerfogyasztókkal, nem ismerik a témát, stb. És ott szembesültek ezzel az egész helyzettel, és hát nyilvánvaló, hogy miközben nézték ezt a közel 120 percet filmet, gondoltak saját magukra, unokáikra, gyerekeikre, és elsápadtak, és döbbenten nézték és hallgatták. És utána a beszélgetés közben, hogy hát akkor mit tehetünk. És nekünk nézni, nekünk át, és egyszer csak megszólalt egy valaki, hogy hát imádkozzunk. Kevés. Tenni kell. Az imádkozás egy párbeszéd az Istennel. És közben jobbra-balra körülöttem mi történik? Észreveszünk egymást? elmegyünk egymás mellett, persze belerúgunk egymásba, mi a szó, és így tovább, és így tovább. Tehát, ez a fajta felelősség. Ha megengedi, akkor már is segít. Jó? Tessék. Aztán már mindenkinek odaadom. Hangosan kell olvasni.
Ennél is kérek, hogy mindegy valami. Nem az imádkozás a kevés, hanem az a kevés, akik imádkoznak.
Nem ellentétben van ez egymással.
Igen, csak ez megint van, hogy van egy csomó előadás. És
de tessék felolvasni, hogy tudják, a többiek miről van szó. Hát.
Kedves édesanyák és édesapák, tisztelettel hívom meg Önöket a Tüdőrsi Kállítószerűti Egyesítő Fórum progvetében a megelőzés az anyai és az apai terhesség idején kezdődik című harmadik kistérségi szakmai konferenciájára. A konferencia időpontja 2007. november 12. 9-14 óráig. Helyszínen városi ifjúsági program, és akkor regisztráció megnyitott. Előadások, Molnár Tamás a kert elnöke, a közös diákok alkoholi szoktogatása, valami dohányzásnak esport vizsgálat közében. Úgyhogy Demetrovics volt, a terhesség és a kori annyire kapcsolat, főleg a drogoknál kialakulásában. Fosztották, mert el volt különbözőkénus, alkoholi az úgynek a drogok hatásai az anyára és a magzatra. Dr. Évai Margit egyetemi docens nevelésügyi szakpszichológus, a jövő szülői ember, az egészséges felség és személyiség fejlődését, kedvezőtlenül befolyásoló gyermeknevelési attitűdök és a korrigálás lehetőségei a család kereteiben konzultáció. Minden előadás mindig konzultációt nevelik.
Hát a világot nyilvánvalóan nem tudjuk megváltani, bár azért legalább próbáljuk ráhangolódni. Próbáljuk meg azt, hogy tessék?
Mondom, próbáljuk odaadni a gyerekeinknek, hogy legalább olvassak el.
Elnézést, eltévesztettem a dátumot, december 12-ről van szó. December 12-ről. Nem volt lesz.
És ide az érintettek el fognak ugye menni.
Mindenki meg van szólítva, csak a drogos gyerek
meg. Ezen volt a kérdésem lényege.
Tehát igazából tök jó, hogy beszélünk róla, csak most kapásból három felelőssel van a baráti körben. Szülő az se tudja, hol van, szülő nem tud mit lépni, szülő próbálkozik a gyerek eltársadik, és inkább utána megyarodni. Tehát, hogy alapvetően én azt látom, hogy a probléma megvan, való igaz, és két variáció van, tényleg a mostani felnövekvő generációt megtanítani apának és anyának lenni. Én értem az előadásnak az a lényege, hogy ami jön jövő nemzedék, megkapja azt a plusz töltést, hogy ne legyen tényleg érdemileg hiányos és veszélyesek egy drogbeszélyeztetet. Csak ami megvan, a mostani fiatalok, akik meg pont benne vannak, és nem kapták már meg ezt a pluszt, és már kiesnek, őket hogy lehet utolérni. Alapvetően is sokszor látom magát a médiás problémának. Tehát szerintem a legnagyobb probléma a mai fiataloknak a helyzete az az, hogy maga a média semmi segítséget nem nyújt neki. Semmi segítséget. Mert igenis lehetne a TV adásokat korlátozni tényleg normálisan. Tehát mi? Tehát most, bocsánat, hogy gyerekekkel foglalkozom, minden másik gyerek a TV előtt van. Pontosan tudjuk, hogy a TV-ből mi állat a gyerek lelkébe bele. És amikor én azt mondom, hogy hát egy gyerekek, van DVD, itt van ez a mese, ezt is meg lehet tenni, kérem, az nem trendi. Tehát akkor most ki fogja megváltoztatni azt, hogy a tévéadásokban az legyen a trendi, ami egészséges is?
Azt gondolom, hogy bocsánat, hogyha szólhatok, hogy
Az első és legfontosabb dolog, ami nekünk segít, hogy eldöntjük, hogy nekünk mi a dolgunk ezzel. Tehát mások helyek, egyszer voltam a parlamentben, pont ifjúsági részben, meghívták a civil szervezetek képviselőit, én is ugye rögtön ezzel kezdtem, hogy a média tisztelt ház.
Tavasszal megjövök.
És hát persze mindenki örömmel vette, amíg a pénz határozza meg az emberek, a társadalom mindegy minek a dolgait, addig nem fog változni, amíg az alkoholt azért éri meg árulni, mert több a bevétel, mint amit költünk a gyógyításra, addig ez nem fog megváltozni. Nem is hiszem, hogy ennek kell nekünk aggódni, nekünk azt kell megtenni, amit mi dolgunk. A szeretetről egy dolog jutott eszembe, egyszer a gyülekezetünk újságjában ez így jelent meg, hogy receptre fölé van napi 7 ülelés. Úgyhogy a kisfiam egyszer így hetek múlva jött, és megölelt, és számolt, hogy anya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát azt gondolom, hogy együttérve lehet párbeszédet folytatni a mai fiatalokkal és a mai gyerekekkel is. Az, hogy ha én találkozok vele, hogy elmegyek mellette ez az érdekelőségem, hogy belerúgok vagy nem rúgok bele, hogy azt mondom neki, hogy ekkora butaságot ne csinálj, vagy megkérdezik tőle, hogy hogy vagy, és tényleg meg is akarom hallgatni, ez az én felelősségem. Kinek a maga helyén, a maga családjába, aki pedagógus, annak ott, aki máshol teszi a dolgát, aki egy ilyen ki, ahol van, én azt gondolom, és lehet, hogy valakinek valóban az imádság a legfontosabb feladata, mert abban a helyzetben van, és hogyha hitből tud ezért imádkozni, akkor az csodákat fog tenni, de mások helyett nem fogunk soha tenni olyan dolgokat, amik igazán hatásosak. Nem hiszem el, hogy egy gyerek lelke nem nyitott, jóval nyitottabb, mint a mi lelkünk. A jóra is, a szépre is, a szeretetre is. Nagyon jól tudják a gyerekek, hogy mire van szükségük. Lehet, hogy már a bizalmunkat elveszítettünk, de nem lehetetlen ezt visszanézni.
Én erre azt mondom, pontosabban ezt tovább fűzve, hogy kábítószer fogyasztóval nem születik senki. Azzá lesz. A másik dolog. Hányszor hallottam én iskolában? Nem tudom, hogy is hallottam. Mm-hmm. Fél négykor. Pistike, te miért vagy még mindig itt? Talán azért, mert nincs hova mennie.
Ez maximális így van, de egy új családot nem tud adni egy pedagógus. A
pedagógus
nem családot adni egy
gyereknek. Nem családot kell adni a gyereknek, hanem sokan megkérdezik a pedagógusok, pontosabban áthárítják a feladatot, hogy hát kérem szépen, én nem vagyok drogszakértő, én nem vagyok ifjúság, gyermekpszichológus, stb. És mert hogy nem vettem észre, kérem szépen, nem kell drogszakértőnek lenni, nem kell pszichológusnak lenni. Na de azt mindenféleképpen igen, hogyha egy gyereknek mondjuk a tantárgyakból a kalkulus egy negyed év alatt 3 számmal csökkent, hogy kialvasztan, hogy szomorú, hogy fáradt, hogy valami nincs rendben a gyerekkel. Megkérdezik a gyerektől? Tessenek megnézni, tessenek bemenni egy iskolába. Hát én nagyon sokat járok az iskolába. Túl azon, hogy nagy tisztelője vagyok a pedagógusoknak, magam is az vagyok úgy egyébként, továbbá a familiám is, de természetesen ezeknek a mai kihívásoknak a klasszikus pszichológiában és a pedagógiában nem lehet eleget tenni. A pedagógus ki van szolgáltatva. Pontosan ugyanúgy ki van szolgáltatva, és pontosan ugyanazt hallja, amit a gyerek hall, amit a felnőtt hall, a rádióban, a televízióban és sorozatban. Meg kell, hogy mondjam, és azt hiszem az eddigi beszélgetésben kiderült, hogy fölötté konzervatív gondolkodású vagyok. Konzervatív gondolkodású abban az értelemben, hogy érték őrző, mert ez a konzervatizmus. Tehát értékőrző. És azt is meg kell, hogy mondjam, hogy ma például, ha a tömegkommunikációt nézzük, aminek igen nagy befolyásolhatósága van. Igen nagy. Igen nagy. De miért csak a televíziót nézi a gyerek? Miért csak a számítógép mellett ül a gyerek? Erre meg én azt mondom, hogy mi megtanítottuk a gyerekeinket szülőnek lenni. Mert az én korosztályom, és ahogy én elnézek a mi korosztályunknak, egy őrületes mázia volt. Tessenek visszagondolni a szülőkre, a nagyszülőkre, és tessenek arra visszagondolni, mert rosszak a mi szüleink, és milyen körülmények között, és hogyan. Talpon tudtuk valami miatt maradni, és valamiért maradni.
Kutyafűtelni, hogy ezt kell, hogy ma bocsánat, de ő is alkoholista lesz, meg én magam is ugyanabban a korosztályjal, és ugyanazokkal a szülőkkel, és az ugyanazokkal az otthonokhoz otthonokkal. Én abban látom az alapvető bajt, azt gondolom, hogy mint ahogy én 45 évesen találtam meg Jézus Krisztust, és hallottam róla füllel életemben először, én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek és a szüleik ugyanúgy nem hallanak Jézusról annyit, mint amennyit kellene, és azt hiszem, hogy itt lenne mindenkinek és a hívő társadalomnak is feladata, mert valahol ezt kellene közvetíteni. Azt a szeretetet, amit ön említett, hogy a kislány csak a meggyalázása után tapasztal, mert azt a szeretetet, amit Isten tud nekünk adni, és amit Krisztuson keresztül megtapasztalunk, azt a szeretetet, hogyha ez a gyerek megérezte volna, vagy megtudta volna, akkor nyilvánvalóan nem sikítja az élete. Én ezt most ebben a pillanatban így gondolom.
Önnek igazán, csak nem csak erről az egy gyerekről van szó.
De minden gyülekezet, illetve magának a keresztény társadalomnak itt azt mondta, hogy az imádságnak nincs ereje, valóban de ugyanakkor azt is mondhatom, hogy az imádságon keresztül el tudom kérni Istentől, hogy lássam, hogy ki van körülöttem, az, aki körülöttem van, milyen segítségre szorul, vagy egyáltalán mi az a két szó, amit mondjak neki. És ezt én, mint keresztény ember, meg tudom tenni, meg kell tennem. Mint kékkeresztesnek is kutya kötelességem, meg mint szabadult embernek is, mert hát Isten engem is megszabadított. Na most, hogyha mi el tudunk odáig jutni, hogy ezeket a gondolatainkat tudjuk továbbadni az úgynevezett nagybetűs társadalomban, akkor azt hiszem, hogy valahol innen lehetne elindítani egyáltalán a változás, vagy a jobbulás lehetőségét. De ennek, ezt mindenkinek magának a saját életében, a saját környezetében és a saját milliójében kell elvégezni. Jó lelkiismeret és Istentől elkérdő bölcsesség szerintem.
Hát ez mindig az, és nyilvánvaló, hogy a személyes példamutatás akkor, amikor egy referencia személynek kell lenni, én most idealizálom akár a családot, vagy akár a pedagógiát, akár otthon a szülőnek, akár az iskolában a pedagógusnak, vagy akár a politikusnak, és hadd ne menjek tovább. Egy szóval mi most ellenszélben evezünk. Minden tekintetben. Nyilvánvaló, hogy a vitorla megvan, a hajó megvan, csak meg kéne fordítani, ugye, ezt a vitorlát. Most én szándékkal egyet megengedhetek magamnak természetesen, mert végül is, hogyha szakmai kérdésekről van szó, akkor ebbe a szakmapolitikát nyilvánvaló, hogy meg kell említenem. Tehát akkor, amikor elfogadottá válik egy társadalomban egy olyan társadalmi polgári civil kezdeményezés, hogy Kendermag Egyesület, Kendermag. Kendermag Egyesület. És gondoljunk kérem szépen a parlamenti vitára, és akkor én most morálról beszélek, nem politikáról, félreértés teljesen, amikor itt most arról vitatkozunk, hogy ki hova, merre, hogyan köthet házasságot és egyebeket. Ez EON egy felnövekvő nemzedék számára?
Nem. Ez nem így, nem mutat semmi jót egy nemzedék, csak egy
felnövekvő. De még ha nem is megyünk el idáig, hanem mindjárt ez a legkisebb, mert nem megyek messzire a keresztfiam. Most már első osztályba jár iskolába, de én még akárhányszor lementem hozzá a honnozülására látogatóval, semmi másról nem hallottam, mint a Pokémon, meg különböző ilyen harcosoknak, olyan harcosokat érintve. Tisztelt érek a kolléganőnek a mondásához, hogy a média. Miért nem lehet, mint ahogy én emlékszem, mert felnőtt ember létemről nagyon szeretem a meséket máig is. Pedig 63 éves vagyok, már úgy nagyapa lehetek lassan, nem akarom öregdíteni ennyire magam, nem is sietek annyira, de miért nem lehet rendes meséket? A Grimmnek legszebb mesék van. Könyves boltban nem lehet kapni mesekönyvet, hanem csak ilyen izéket, ezeket a harcias anyám tyúkjákat.
Ez szándékosan van, így csinálom.
Hát persze, hogy így.
Nem beszélünk arról, hogy függőség és tévéfüggőség.
Hát ez már eleve függőség, ez is.
Tehát ez a program, például én nekem azért kellett a tévékészüléket kirakni. Mert például én egy tipikusan egy olyan fiatal vagyok, aki tévéfüggő. És bekapcsolják a tévét, és ha most menne egy tévé, én csak oda tudnék figyelni. És nem beszél, nem tudják a fiatalok, hogy kialakulhatott a tévéfüggőség. Én magamon vettem észre, ezt nekem magam, tehát senki életemben nem hallott, mert nekem kellett, mint tévén felnőző nemzedék, megszűrnöm magamba, hogy mit jelent az, hogy én megnézek a hülyébb sorozatokat, és nem tanultam, és nem bírtam felállni, és már utáltam magam, hogy mindig megy a tévé, és már ezt kéne csinálni, már azt kéne csinálni, de még mindig a nem tudom hegylakónak, nem tudom hanyagi sorozatát néztem. És erről például a fiataloknak az, hogy Pokémon függő a gyerek ókére, hát lesse, hát mi is, Grimm-mesén nőttünk föl, ez nem így fog működni. Itt most már számítógépfüggőségekről beszélünk, tévéfüggőségről beszélünk, és nem biztos, hogy ez is pici gyerekkorban kezdődik el, és utána persze lesz belőle drog, persze lesz belőle dohány, persze lesz belőle alkohol, de a 6 éves gyerek függő. Maga a függő személyiséget kinevette a társadalom.
Te hogy tudtad?
A személyiségben születtünk, tehát ott kezdtük a beszélgetést, hogy én evés függő voltam.
Nem látod.
Akkor sem, mondjuk akkor egy kicsit jobban látszott, amikor ebbe értem. Tehát nem akarom részletezni, mert közben az idő telik, és akkor egy üdítő fejezettel folytathatnánk, hogy vannak itt pozitív áldásai a munkának. Közöttünk, akik most délutánra jöttek, hogy függőségben csak az a kérdés, mitől függő. Édesapámtól megkérdezte egy riporter, mikor mondta édesapám, hogy akkor ugye az alkohol függőség helyett az Istentől való függés lehetőségét kínáljuk az embereknek, és azt mondta, hogy lelkész úr, ez is függés, az is, akkor mi van? És erre azt mondta, hogy próbálja ki, hogy micsoda különbség.
És egy posztmodern fiatal nem akar függeni. Tehát itt kezdődnek el a problémák. Én, mint fiatal, nem akarok függeni. Nem csak az Isten, hogy semmi szabad akarok
lenni. Mert félreértik a szabadságot.
A fiataloknak alapvető értékek és fogalmak nincsen a helyén.
Egy nyelvet ért mindenki.
Igen.
És ezzel kezdve itt a testvérünk, a szeretet nyelvét mindenki érti. A szeretet. Nekem gyerek nem kevés. Nem szabad. Én azt gondolom, hogy nem szabad a szeretetnek azt az értékét, amit mi az Istentől kaptunk, ledegradálni. A szeretetet mindenki érti. Én is jártam egy-két helyen, annak idején védőnökét kezdtem, a fogyatékos, hagyd mondja, mit csinálnak, hülye gyerek értette a szeretetet. A süket gyerek meg tudta mondani, hogy ő azt az éneket kéri, azt énekeljük. Azért én abban a hibában nem szeretnék esni, hogy azt higgyem, hogy amit én elvégzek, az meg van csinálva, és akkor szűrjük le az eredményeket. Vagy elhisszük, hogy az Isten munkálkodik, és minket fölhasznál, vagy úgy gondolom, hogy sorozatosan kudarcokba ütközünk. Hogyha mi nem hiszünk el, hogy az Isten szeretete nagyobb hatalom bármilyen posztmodernségnél, hülyeségnél, szenvedélynél, akkor ne csináljunk semmit sem valóban. De hogyha elhisszük, ez a mi dolgunk. Ha én elhiszem, akkor ő is el fogja hinni, mert ez a hit hat. Anélkül, hogy prédikálni, anélkül, hogy beletölteni, ez hat, mert sugárzik az ember életéből. Annak a biztonsága, hogy én biztosan merem mondani, hogy igen, neked van gyógyulás, neked van egy másik lehetőséged, mert azért a posztmodern gyerek is tudja, hogy mi az, hogy szenvedni, és lehet, hogy nem tudja kimondani, hogy nekem a szeretet hiányzik, de azért van, aki ki tudta mondani. Nem hiszem el, hogy ez nem hat. És hogyha nekem az a dolgom, hogy egyszer megsimogatom az életébe, de úgy simogatom meg hitből, akkor lehet, hogy egész életére ott marad ennek a jele az életén, és lehet, hogy egyszer eszébe jut, hogy valaki engem tényleg szeretett. És lehetek bár, nekem ennyi a dolgom. Higgyük el, hogy az Isten teszi a dolgát. Ne higgyük azt, hogy nekünk az Isten helyett kell, nem tudom miket, és nem lehet eredménycentrikusnak lenni. Akkor ne legyen az a függőségünk, hogy attól függ, hogy ebben a világban föl tudjuk-e mutatni, hogy na ide figyeljetek, akkor. Mi ezt meg ezt elértük ennyi gyereknél, vagy ezt meg azt csináltuk, hittel azt a kicsit. Vagy ezt, vagy azt, mindenkinek tenni kell. Elsősorban ott van a saját családjába, és azon túl, kinek mi a feladata és helye. De ha mi nem hisszük el, soha senki nem fogja hinni. És azért, ugye az életedben is azért az Isten munkája volt, nem csak úgy jött valahonnan, hogy ráébredjél, és hogy embernek volt-e szereted lenne, én azt gondolom, hogy az Isten az emberek miért azt mondta, nem? A kicsönbe lesznek majd a kövek fognak kiabálni. Ne higgyük már azt, hogy az Isten ki van szolgáltatva a mi energiáinknak, meg ötleteinknek, meg nem tudom milyeninknek. Az csak az én nyereségem, hogy én eszköze lehetek. Hogy én hittel szólhatok, simogathatok, megkérdezhetem őszintén, hogy hogy vagy, és még meg is várom, hogy válaszoljál, és te tudod, hogy nem csak azt várom, hogy egy jó, az, ahogy jól vagy, rosszul elintézzük, ez kapcsolat és hozzáállás kérdése. De ha én nem hiszem el ennek a hatalmát, akkor és hiszek abban, hogy itt majd itt ezek a döntések majd itt irányítják a világot, akkor önmagamban régen van.
A kutya nem itt van elásva. Hadd mondjam el én is az én képzelésemet. Én meg úgy látom a Ári évtizedet, amit leértem, hogy a legnagyobb bajok azokban a társadalmakban és azokban az országokban van, ahol vagy nagyon jóléti társadalom van, vagy nagyon rossz. Mert ha jóléti társadalomban a gyerekek mindent megkapnak, el vannak kényeztetve, a világon semmire nincsenek megtanítva, mert a jóléti társadalomhoz az kell, hogy a szülők egész életükbe csak a munkára, meg a pénzkeresésre fordítsanak időt, nagyon rosszba, meg ennek pont a másik része. Na most tulajdonképpen mi emberek vagyunk mindennek az okai, és én nem félek kimondani politikailag sem azokat a dolgokat, amiket nagyon sok ember bizonyos megkérdőnlítések vagy kirúgások miatt. A társadalom az oka minden rossznak. Az igazi bűnözők a társadalomnak a vezetői között vannak. Nem azok a szerencsétlen kis tyúktolvajok, akik börtönben vannak. Az igaz emberek fönn vannak a vezetésben. Mert látom azt, hogy bizonyos dolgok szándékkal tesznek meg. Ez a mi társadalomnak is. Annyit keresedett az ember, hogy rászoktatták az italra mindenkit, de és szándékosan budították, kivitették el a régi rendszerbe, és meg most is ugyanaz, mert nem változott itt semmi. Ugyanaz a gazember társadalom, meg társaság uralkodik, most is, ami 20 évvel ezelőtt, és tehát nem szabad megengedni azt, hogy túl jó dolga legyen egy gyereknek, meg azt se szabad megengedni, hogy itt étkezési problémák legyenek, hogy éhezzenek a gyerekek. Hanem egy olyan társadalmat, egy olyan vezetést kellene fölépíteni, akik úgy odafigyelnek a társadalom vezetői megválasztására, hogy azok nem a pénzt, meg a hatalmat, a hatalmi mámort akarják, hanem igazán szolgálni a népnek. De én ilyenekkel még a 67 év alatt nem ilyen találkoztam. Persze vannak kivételek, meg vannak nagyon rendes emberek, de ezeket az emberek mind elnyomják. Nem hagyják se hosszóhoz jutni, se hatalomra kerülni, vagy se vezető pozícióba. Ezek, hát nézzünk körül, nem kell nekem itt magyarázni különösebben, mindenki tudja, hogy hogy élnek, hogy viselkednek. Ezek nem vezetők, ezeket föl kellene lőni 200 millió éves, hogy hívják rá, ilyen hordutazásra, hogy soha büdös életben ne éljenek vissza. Mi az, hogy egy munkás ember egy élet munkája után nem tud normálisan megélni, koldus botra jut, kegyelem kenyéren kell élni, a gyerekének nem tudja megadni azt, amit jogosan elvárhatnak. Tehát emberi életet nem tudnak biztosítani. Itt vannak nagyon gazdag emberek, meg nagyon szegény emberek. A nagyon gazdag embereket soha senki nem vonta számodárba, hogy honnan szerezted, mint szerezted. Ezzel a néppel azt csinálnak, amit akarnak. És ez a nép, ez barom módjára, birka módjára oda teszi a fejét a kés alá, hogy na, itt van, vágjátok el a nyakamat. Senki nem akar felébredni ezt az országba, hogy milyen mocsok világot élünk a munkás emberek legnagyobb része. Hanem hagyjuk ezeket a disznó élősködőket, hogy minél több vért szívjanak ki belőlük. Na, hát szóval egy szülőnek borzasztó azt megérezni. Például én is mentünk kocsolyázni a kisunokámmal, és mentünk egy bolt előtt, ahol sütemények voltak, és megcsapta az órát, papa, vegyünk már egy süteményt. És a bánattól, meg a szégyentől azt tudtam, hogy mit csinálják, mert nem volt a zsebemben annyi, hogy 200 forintért tudjak venni egy süteményt. Hát miért dolgoztam én egy egész életen kereszt? Az, hogy az a rohadt rabló tolvaj banda mindent elvigyen és mindent kifosztva az emberek közül. És én ezt nyugodtan vállalom ennek az ódiumát, bárkinek valami problémája van. Ha azt mondja itt a nagy többség, hogy én hazudok, akkor csak ilyen befigyelve emberek tömkeleg élet az országba, hogy nem tud a sorsán segíteni. Egyik rendszer is nagyon hibás, meg a másik rendszer is. Az aranyközékutat kellene megtalálni mindenbe, hogy a gyerekeknek meg kellene adni azt, ami neki jár, túlzás nélkül, de a kötelezőt mindenképpen meg kellene adni, meg a kötelességét is meg kellene tőle kérni. Dolgozzon, tanuljon, nem pedig ilyen halandzsával eltéríteni a szülőket ezekkel a nagyon szeretetekkel, meg mit tudom. Arany közékutat, amíg nem találják meg az ember, de addig a büdös életben nem lesz jó világ. És a becsületet, itt nincs becsület már, nincs tisztesség. Egy becstelen, egy jellemtelen társadalomban az emberek is becstelenné és jellemtelenné válnak. És amíg ezt föl nem tudják számolni meg, de addig itt nem lesz semmi. Ja, és azt akartam mondani, hogy én is istentérő ember vagyok, és azt mondom, hogy nagyon lényeges dolog az Istennek a szeretete, mert a gyerekeknek az Isten fele vezet. Csak vigyázni kell, hogy azt sem szabad túlzárulni. Mert akinek örökké csak a kötelezőt fújják, akár az Isten fele való kötelezettségét is, az előbb-utóbb azt megunja. Tehát nem szabad mindenből csak annyit kell megadni, ami szükséges. Nem kell itt ilyen majom szeretettel öröki a szeretetről beszélni meg, amit tudom. A leglényegesebb dolog, én is azt mondom. Én megtaláltam, hogy hála Istennek az Isten, de azért tudok más területre is átlátni, meg tudom azt, hogy nekem az Isten mellett még mikre volna szükségem, és hiába vágyolok utána, nem tudok vele mit kezdeni, mert nincs rá lehetőségem.
Egyet szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor a valahogy a partok közé próbáljuk szorítani mondandónkat. A következő, amit ő mondott, és amikor egy csöpet esettem, mosolyogni, amikor a becsület és a tisztességről volt szó, akkor tulajdonképpen a Tiborcz palaszát hallhattuk, ugye, mert erről volt szó, ugye Katona József ezt nagyon szépen megírta, és ennek ebben maximálisan igaza van. Feltette a nagy költői kérdést, hogy mire van szüksége a gyereknek.
Mintára.
Tessék?
Mintára. Pozitív mintára követhetünk.
De akkor én hadd mondom a következőt, és megint erre a bűvös szóra térjek vissza. A szeretetre van a gyereknek szüksége. A szeretet, számtalanféle szeretet van. Mit tetszene meggondolni, hogy kik, akik a gyógyítás és a rehabilitálás érdekében elsőként állt a csatasorba? Kik voltak azok?
A pénzhajszásunk.
Tessék?
A pénzhajszás vágyakozó, rafinált, csaló emberek. Ez az orvostudománytól kezdve minden ágon. Minden műszertől kezdve. És ugye
még a mai napig is.
És ez így volt az úr születésékor is. És
hát nem számított el egy idős az ember. Sőt, mit tetszene gondolni? Kik, akik nem megvárva a felhívó szót, csatasorba álltak a kábítószer ellen? Gyógyítással, rehabilitálással.
Akik a segítséget várták tőle. Mai napig is ugyanaz.
Nem tudom, lehet, hogy rosszul teszel fel a kérdést. De akkor elmondom, hogy mit szerettem volna hallani. De ez tény kérdése.
Na halljuk.
Kérem szépen az egyházak. Az első rehabilitációs intézetet kérem szépen, csak úgy, mint az iszákos mentő missziót, a református egyház hozta létre. A 70-es évek közepéről van szó. Vajon miért?
Hogy nem ismertük volna, ugye azokat. Minden
mások hozott. Megengedhetem magam, én szégyenkedve mondom, egy kicsit én, mint római katolikus, de most már azok is kezdenek csatasorba állni. De nem erről van
szó. De az állam miért nem támogatja?
Nem arra ugyanak, én nagyon szívesen beszélgetek, de más egy politikai vita délutánban is részletek, de Isten őriz. Most nem erről van szó. Következő, kérem szépen, nem tudom, hogy hallották az emberbarát alapítványról. Igen. Két olyan ember nevéhez fűződik, akik olyan karizmával bírnak, és olyan, ma már mondhatom a szakmában történelmét, 50 éves háttérrel. És megkapták ők is a maguk levesét annak idején és a támadásokat. Vajon miért? Azért, mert jól dolgoztak. Valamennyi egyébként velük együtt is és tőlük függetlenül is a legjobb hatásfokkal az egyház intézmények dolgoznak. Ahol a visszaesés pont fordított az államihoz képest, közel 70-80%-os sikerrel, a többi az visszaesés, ahogyan dolgoznak. És akkor én még aktív újságíró voltam a rádióban, és kíváncsi voltam, hogy mi ennek a titka. És hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Az ellentmondást nem lehetett feloldani, és nem lehetett összeütköztetni őket, hanem a kérdést... A választ kerestem arra a kérdésre, hogy mi ennek a nagyon jó gyógyítási hatásoknak az oka. És akkor elmondták a vezetők, Berezki Sanyi Ági, elmondták a betegek, stb. És a szakmai felügyeletet a Fung Sándor tartotta, és még a mai napig is. És amikor azt kezdtem boncolgatni, hogy mégis hát hogyan történt ez? Hát ti ott vagytok a kórházban, neked is ott van egy addiktológiai osztályod, személyzettel, fegyverrel, pénzzel, kalipával. Hát miért nem tudtok úgy gyógyítani, mint itt kőványan? Azt mondja, fejétől fejjel nem lehet gyógyítani, hanem azzal a spirituális szemlélettel és lélekkel, ahogy a nők gyógyítanak.
És tessék mondani, miért akarja a társadalom mégis a sárba nyomni ezeket a segítőkész és nagyon jó eredményekkel dolgozó helyéneket, meg
társadalmat? Szóval a bűneset óta. És én azt gondolom, hogy itt van egy házas párunk, aki most már remélem türelmetlenül várja, hogy elmondhassa azt a jót, amit ő kapott. Mielőtt mindjárt depresszióba esnénk, hogy ilyen kilátástalan ez a társadalom, akkor mégis az Isten számos jelét adja annak, hogy ő dolgozik, és ebben még mi is részesülhetünk, úgyhogy van egy hozzátartozó, és van egy saját jogon
tengerbe.
Nem.
Ezek az emberek.
Sepp a tengerbe. Én mindig azt mondom, hogy nem mert hogy saját magunk mi átértük, és tudjuk, hogy igazán az a lényeg, hogy itt azt hiszem, úgy, ahogy itt ez is hangzott, hogy azt hiszem 3 napig ülhetnénk egyfolytában, és nagy globális politikáról beszélgethetnénk. De azzal semmit nem tudunk itt mi tenni. Azzal viszont, hogy ahogy mi éltünk, és a mai napra megváltozott az életünk, ez akár a családunkban, akár a szomszédságban, a munkahelyemen, hogy milyen példát mutatok, vagy milyen változáson mentem keresztül, egészen biztos, hogy nagyon sok embernek a szemléletében nem mondom, hogy megváltoztattam, de minden esetre elgondolkoztattam. Hogy nem megyek bele tovább. Tehát én azt gondolom, hogy a Katta is mondta, hogy mindenképpen minden egyes embernek személy szerint nekem is az a dolgom, hogy azon gondolkodjam el, hogy az én saját cici környezetemben mit tudok tenni ezért. Mert én nem tudok elmenni a parlamentbe, és nem fogom tudni megváltoztatni ott a dolgokat. De ugyanúgy, mint a környezetvédelemben, hogy addig, ameddig én a papírt nem gyűjtöm külön, és nem viszem el a szelektív hulladékgyűjtőbe, addig nem fog semmi változni. Hiába mondják föntről, a parlamentről, hogy környezetvédelem. Amíg az emberek szemléletmódja is nem változik meg, addig ez marad. Tehát az, hogy egymásra mutogatunk és szidjuk ezt vagy azt helyett, inkább kezdjünk el a magunk portáján söprögetni. Mindenhol van. Van mindenhol. Na én is azt hittem, hogy én
mielőtt, igen, elkezdenétek, van egy nagyon jó bibliai példa, a magvető szórja a magot, hányad része az, amelyik ki kell is tenni, és hol? Negyed része. És hol van a 75%? És hányan mondták Jézusnak, pedig Jézustól jobban azért nem csinálta semmit, a földön egyedül meg. Nem ment mindenki után, mindig lesz olyan, és nekünk nem ezzel kell törődni, Jézus is törődött velünk, megtette azt, amiért ide küldetett. És azt gondolom, hogy csepp a tengerbe, hogyha számotól van szó, azért minek kezdődött el az iszákos mentő misszió. Mert már elmondhatjuk, hogyha számokról van szó, hogy több mint 20 000 ember fordult meg a misszióba. Az már nem egy ember. Tehát ezzel nem hiszem, hogy érdemes ilyen módon vitatkozni. Én azt gondolom, hogy az, akinek csak annyi jutott a misszióból, hogy a doktornő megkente a vajas kenyerét, meg így emegett a keze az elvonástól, az hazavitte, hogy ez a doktornő megkente a vajas kenyeret. Hogy mikor termed gyümölcsöt, ne kapirgáljuk ki a magukat, hogy most kicsirázott vagy nem. Nekünk el kell ültetni, majd az Isten adja a növekedést. Én ültetek, a másik öntözi, az Isten megindít a többi dolgot, úgyhogy legyetek szívesen Isten bemutatkozni, jó?
Ezt én neki te.
Mert én már azért szerettem volna már nagyon megszólalni, mert tényleg nem így látom. Hát lehet, hogy azért, mert én egy olyan állapotban, opa, Molnár Lászlóné vagyok, Érdről jöttünk, és egy olyan, most lesz 3 éve, hogy a misszióval megismerkedtünk,
És azért szerettem volna már megszólalni, mert pozitív dolgot akarok elmesélni. Hát erre mindenkire ráfér, meg mindenkinek jól esik, hogy ne csak a rosszat, és ne csak azon morfondírozunk, hogy nem tudunk tenni semmit, és nem lesz jobb sohasem, sehogy sem. De azért alakul ez. És tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt, most karácsonykor lesz ennek 3 éve, hogy Érden az evangélikus templomban meghallottunk egy olyan igehirdetést, ami megváltoztatta az életünket. Egy olyan állapotban voltunk akkor, finoman kell fogalmaznom, a férjem iszogatott. Én nem így láttam, tehát én úgy láttam, én úgy láttam, hogy ez már több a soknál. És szép lassan egy olyan, nem tudok időt mondani, tehát ez nem egyik napról a másikra, hanem szép lassan egy olyan általam túl nagy mennyiséghez jutott már, amit láttam, hogy sem egészségnek, sem családnak, sem, én így nem akarok élni, köszönöm szépen, ebből nem kérek, úgyhogy vagy abba hagyod, vagy elválok, vagy most a másik szobába költözök, vagy most nem szólok hozzád. Ezek a alkoholisták feleségeinek a betegsége. Ez a majd, igen, tehát kell, hogy szeressen annyira, hogy majd nekem majd most majd nem fog inni. Hát nem megy. Szóval nem megy. Az én férjem, én tudom, hogy nagyon szeret engem, mert igazán, hogyha nem, tehát ha nem ő lenne a férjem, már rég elváltunk volna, mert én már elváltam volna 1000-szer tőle, mert nem akartam vele élni, mert már nem kell elmesélni, milyen egy alkoholista. És 3 évvel ezelőtt olyan pontra jutottunk, hogy tényleg ott házon belül, de külön mentünk, és én eldöntöttem teljesen, hogy elválunk, én nem szeretném ezt tovább csinálni, amikor is, mint a világi emberek nagy többsége, karácsonykor meg húsvétkor csak én megy a templomba, és gyerekkoromban is nagymamám hívő volt, tudom, nagyon komoly hívő, egy olyan evangélikus faluban nőttem fel, ahol az 80% evangélikus volt az embereknek, és hát nem tudom, mert én ezt, mikor már ide kerültem Budapestre, akkor hallottam erről, hogy üldözték az egyházat a szocializmusban, meg hogy milyen rossz volt. Ez ott nálunk az a kis faluba, én nem vettem észre, mint gyerek. Mindenki járt itt arra, mindenki járt templomba, mindenki ott házasodott a templomba. Hát, hogy aztán mi történt a színfalak mögött, azt nem tudom, de ezt így nem láttam, hogy ez nem lenne szabad. És konfirmáltam, de nem emlékszem semmire. Szóval egyáltalán nem fogott meg, nem igazán értettem. Muszáj, mert ott az volt a rend. Tehát nem az, amit most átélek, mikor már tudatosan tudom, hogy mit jelent hinni. És na, ez mindezek után, az előzmények után ez a karácsonyi istentisztelet volt egy olyan, amit meghallottam. És hát
meghallottunk,
igen.
Szinte gondoltam, megkérdezem, hogy nem hiszem Pista bácsi.
És voltunk ott is többször, de mondom, igazán nem értettem, hogy miről van szó, nem. Az egy olyan volt, hogy zsúfolásig volt a templom, de én úgy gondoltam és úgy éreztem, hogy ez most csak nekem szól. Hogy egy olyan felhívás vagy figyelmeztetés, hogy álljál már meg. Hogy nem tudnám visszamondani, nem tudom, hogy mi volt az igehirdetés, tényleg nem tudom. De nekem úgy nyomta a lelkemet, hogy én azt hiszem, hogy belehalok ott. És ez muszáj volt, hogy elgondolkoztasson azon, hogy el kellene, tehát nem biztos, hogy ez az Isten akarata, hogy mi elváljunk. És van egy nagyon régóta barátnőm, egy hívő református barátnőm, ő többször emlegette már, mert hát meg tudom, hogy mindent megpróbál, a doktornőm megpróbál mindent a Lacival, nem megy. És ő évek óta emlegette, hogy hát el kéne menni a Lacinak Dömösre. És hát mondom, nem tudom, amit csak én is úgy mondom, hogy maradjál, mert nem tudnak ott se velem. A Laci oda, nem. Még addig sem jutottam el, hogy esetleg neki tálaljam. Mert én eldöntöttem, hogy tudom, hogy neki mi a jó. Aztán beszélgettünk ezzel az Erzsivel ezután, és akkor utána jártam mégiscsak, hogy lehetne megkeresni ezt a missziót. Bejelentkeztünk. Jó. És a Csepeli csoportba mentünk le januárban először, 2001. januárjában, ahol megint egy pontosan ugyanolyan megrendítő élményben volt részünk, mint a templomban, csak már kiélezve ugye a piára. És ahogy oda lementünk, és azt a 8-10 embert látva, hogy ők, köztük ők, hogy azt mondják, hogy 20 éve keresztül ittak, és hogy köszönjük szépen, jól vannak 10 éve. Ez egyszerűen nem fér bele a fejembe. Tehát olyan embereket látni, akik szép tiszta tekintetük, és na. Úgyhogy így végül is elkerült a férjem akkor rögtön februárban, nem már végén Dömösre. Nem tudtam vele menni, nagyon-nagyon nem jó, mert jó lett volna. Egy hétvégén látogattam meg csak, ahol tehát ezek az alkalmak, hogy valahol Isten közelébe kerültem, olyan áldásokkal bírtak mindig, ami előtte soha életemben meg nem tapasztaltam. Dömösön olyan hétvégén, az is olyan volt, hogy úgy a 90%-át végigbőztem. Rengeteg ember van, aki oda jár bizonyságot tenni, akik gyógyult emberek. Az szerintem nagyon, én számomra nagyon megrázó is. És úgy gondolom, hogy az egy nagyon nagy százalék, hogy is fogalmazok, tehát nagyon segíti a gyógyulást, hogy a bizonyságtevők elmondják, hogy és látni rajtuk, hogy ugye nem felolvassák és nem mesét mondanak. És nem akarom hosszúra nyújtani, ami a lényeg, hogy akkor elindult bennem is valami, és én akkor azt gondoltam, hogy nem is akarok én már olyan lenni, mint régen. Nagyon szeretek ma már visszanézni arra az énemre, amilyen akkor voltam. Ide kapcsolódik, amit gondolok, hogy meg voltam róla győződve, hogy én egy nagyon-nagyon rendes asszony vagyok, aki mindent megtett, és én dolgoztam, és a gyerekek, és a öltözés, és hogy ez itt mellettem, hogy miért így kellett, és miért nem. És amikor eljut oda az ember, hogy elgondolkodik azon, hogy bizony volt olyan, hogy tehát nagyobb szeretettel kellett volna nem elutasítóan viselkedni. Nagyon sok olyan eset volt, amire rájöttem, hogy hibás voltam abban, hogy ide jutottunk. És amikor ez az emberbe lecseng, akkor hát ezzel számot kell vetni, és el kellett gondolkodni, hogy ez nem egyedül annak az alkoholistának a bűne, és nem annak a gyereknek a bűne, aki drogos lett, hanem ez jön, és apró, pici, nem kell nagy dolgoknak lenni, csak hogy most nem érek rá vele foglalkozni, mert éppen még most mindig nyomnom kell a varogépet. És hát nem, szóval apró dolgok miatt eljuthat oda, hogy akkor majd máshol keresi az örömet. És ami az én, mondom, ami ebből mindebből az én részem, hogy mindezek után, hogy kis megszakítással, de tavaly, vagyis na szól, ez tavaly augusztus óta nem megszakítással, nagyon-nagyon lassú, de biztos, és nagyon, nem akarok fellengős lenni, de tényleg nagyon szép, csodálatos életünk alakul ki. Az, ami volt kapcsolat a gyerekekkel. Tehát egy ilyen négyes izé volt, harctér volt a lakás. Mindenki mindenkivel, meg ezért, meg azért, meg is. Akkor szövetkeztünk, hogy ő ellene is. Hát ez most egy normális békességben élő család, 27 éves, az egyik fia, a másik 22, és szerintem születésük óta nem volt ilyen békesség és nyugalom a családban. Ahogy mi ezt megéltük, és ahogy én levetkőztem ezt a régi harcos énemet, és megpróbáltam szeretettel, és tényleg nagyon nagy nyugalmat kaptam az Úristentől, hogy nem pöccenek be mindenre. Nem magam. Tehát ez úgy jött. Tehát ez nem én alakítottam ki tudatosan, hanem van, kaptam. Ezzel úgy érzem, hogy biztos vagyok benne, hogy tudom, hogy ezt az életünket az Istennek köszönhetjük. És tudom, hogy ő szabadította meg a férjemet, hogy Jézus Krisztus szabadította meg, és ezáltal ugye az egész családi életünk rendbe jött, mert még hogyha talán nem is olyan borzasztó a piázás, de az biztos, hogy mindenféle saját bajomat rá tudom arra vetíteni. Ez tuti. Tehát minden lehet, mindent rá lehet arra fogni. Az lehet az oka bárminek. Meg a gyerekek is, meg hát szóval arról nem beszélve, hogy amire mostanában, mert nagyon-nagyon sokat gondolkodok rajta, amire mostanában rájöttem, hogy ez a alkoholistáknak a feleségük, hogy nagyon-nagyon szeretik a mártír szeretüket. Ebben nagyon jó el lehet tetszelegni az ismerősök között. Megmondom őszintén, hogy a régi ismerőseim, mióta engem nem lehet sajnálni, meg mióta boldog vagyok, nem igazán... Aj, a Marcsi úgy megváltozott. Hát jó, de most ez jó nekem? Szeretsz engem? Akkor örülj neki, hogy én boldog vagyok. Mert akkor, hát na. És addig szépen mondom, szépen elsúnyognak a boldogságom mellett. Addig volt jó, míg a férjeket jó ki lehetett pocskondiázni, jó összeültünk, és akkor el lehetett mondani. Addig nagyon jó egyetértettünk. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ha jó is nálunk, hogy nem jött olyan hirtelen egyik napról a másikra, ez a nagyon nagy rend meg boldogság, mert azzal nehéz mit kezdeni. Tehát, hogy az ember van egy olyan állapotban, ahol mindig rosszul kell érezze magát, és mindig sajnáltatnia kell magát, és egyik pillanatról a másikra ezt elveszik tőle, akkor az éppen ugyanolyan borzasztó lehet, mint benne én. Sőt. Úgyhogy ez nagyon szépen alakult, és nagyon szép lassan, fokozatosan tudtam ehhez hozzászokni, és én abban egészen biztos vagyok, minden tegnap is éppen volt egy ismerős házaspár, és nem nagyon akarják elhinni. Megkérdezik tőlem, hogy iszik a... hogy nem, tényleg nem iszik valaki. Mondom, nem. Mióta? Hát mondom, talán most történt egy jó már, mint a másfél éve. Azt mondja, és akkor amikor bejött a Laci, akkor őt nem iszol, Laci? Hát dehogy nem, hát mindenki iszik meg. Szóval, de hát nem alkohol. És mindig a beszélgetésben mindig úgy bepróbálkoznak, hogy biztos ez, egészen biztos. Nem bírják ezt elkönyvelni, hogy hát a Laci az nem létezik. Az arra, hogy a versbe, hogy már mindenki csak legyünk, tehát ugye? Már mindegy. Úgyhogy... Na, köszönöm szépen!
Ezek után.
Mondja már szó, hogy a klasszon 50 évesen az úr megengedi jövőre. Hát én másképp kezdem most a dolgot, én a valóságot mondom. Az a helyzet, hogy én a feleségem meggyanúsított mindenki előtt is, hogy én iszok. És ezt annyira fokozta, és olyan jó bejött neki, hogy majdnem elváltunk. Szarul értünk valóban, bocsánat, az új, x éve, de mi a nehéz, meg mi a rossz? Kinek mi? Ez nem mindenkinek ugyanaz, hogy rossz. Van, akinek az jó. Szóval az, hogy nem jó, az odáig nagyon jó, és már az a nagyon nem jó, az addig fajult, hogy majdnem elváltunk. Ugye a nőből van a nő. Zavart vagyok egy kicsit, de azt hiszem, hogy mindenki tudja, miről beszélek, hogy mindenkinek bejön az, hogy a férjem iszik. A férjem az iszik, és akkor az szabad, nem. Szeretni szabad. Fintorogni szabad. Követelőzni szabad. Minden szabad, mert a bíróságon az úgy bejön, hogy a férjem iszik, és innentől kezdve szegény ártatlan anyuka, a feleség, és stb. Na most ez mindenkinek a néző szempontja kérdése. Én azt gondolom, hogy nem voltam alkoholista, most is ezt mondom, és mindenki megítéli a saját nézetéből. Én melóztam, mint az ökör, én spóroltam, mint az állat, főneveltem két gyermeket, házat veszünk, stb. Nem voltam börtönben, hogy loptam, stb. Pilóta vagyok, saját repülőgépen van. Úgyhogy én többször elájulok magamtól, hogy én mekkora nagy tehetség vagyok, és hogy mi kell gyanúsítanak engem. Miután valóban féltepánika, valóban nem fogyott, valóban rebegett néha a kezem, de a reporvosin azért, ha egy fél évig nem piáztam, átmentem. Szóval ez tényleg. De valóban, szóval, hogy ittam, hogy most alkoholista vagyok-e? Szóval nagyon-nagyon, most már az úrral vagyok egy kicsit közelebb, és valóban nem gondolom, hogy igen, hát hogyha mindenki így látja, akkor valószínűleg. Szóval ez van. Ez mellett. Hála az Úrnak, én azt mondom, mert voltam nem józan is, meg vagyok, elájulok, olyan vagyok, meg vagyok családapa, meg vagyok, hála az Úrnak, fér. És hála Isten, mondhatom azt, hogy most már voltam alkoholista. Meddig tart meg az Úr, nem tudom, de én bírom benne, hogy sokáig. Úgyhogy én most már elmondhatom azt, hogy nagyon sok minden voltam, és hogy milyen vagyok, vagy mi vagyok, ezt még nem tudom. De hogy most még a házasságom, hála az Úrnak, megvan, és lassan mindez ki lesz, talán 30 is. 25 éves házasságunk volt a fordulópont. Hogy kinek mi a gazdagság, nekem talán az egyik legnagyobb gazdagság, nem a repülőgép, meg a három ház, meg a 8 autó, hanem a házasságom szerintem az a legnagyobb értékem a szülők után, vagy szülőkkel is, ha lenne még élne, akkor vele is. Szerintem ez a nagyobb, nagyon nagy kincs, hogy nem vagyok elvált, hogy van miért dolgozzak, és van miért piázzak, vagy bármit, vagy hazudjak. Ugye ezért azért a törvény, egy kicsit a mai igét egy kicsit belehozom, mert ugye nem mindenki úgy látja, ahogy le van írva kádára, hogy leírta, nem mindenki úgy látja, hogy az a jó. Szóval ez egy ilyen rafinált dolog, és ugye az Úr igéje, azt az Úr írta le, és mégse látjuk egyformán, hiába olvassuk ez ezerszer, és ez hangulat kérdése, és minden évben másképp látjuk az Úr igényét is, már pedig az ugye értelemszerűen nem lehet azt másképp olvasni, csak másképp lehet ezt belül nekünk értékelni.
Úgyhogy nagyon nehéz. Mindig van mód arra, hogy az Úr igéje felvilágosítsa az értelmemet, az akaratomat és a társadalmi helyzettől függően a társadalmat szerethessem, nem utálhatom, stb. Hogy mit kaptam a Dömösre, ugye azt már tudjuk, lecipelt csöperre, a kékkeresztre. Nagyon-nagyon ugye akaratos ember vagyok, és melyikünk nem az. Ez nem mentségem, de én ezt most már büszkén vállalom. Azt is, hogy nem voltam alkoholista, azt is, hogy alkoholista vagyok, azt is, hogy akaratos vagyok, és azt is, hogy az Úrral ugye 40 évig nem nagyon dicsekedtem, meg nem is nagyon ejtettem ki a száját számon, csak akkor, mikor fájdalmam volt, meg mikor nagyfiúnak akartam lenni, mert ez volt a trend. Ugye, nem az, hogy nem segíts rajtam, hanem idézője. Jó, így jó. Ezt én már nem teszem, hála az Úrnak. Úgyhogy a Kékkeresztnek és Dömösi két hét, csodálatos két hét, mindenki azt mondja, hogy száll, hogy kórház meg nem tudom, miket mondanak rá. Én azt mondom, hogy ez nem kórház, hanem ez egy 3-4-5 csillagos szálloda, ahol olyat kapni, amit máshol nem. A kórházban olyat lehet kapni. A kórházban olyat lehet kapni, hogy helyett ott menj meg professzor úr, vagy hanyattesek mindjárt előtt, meg ilyenek. Szóval ez nem az, ez nem kórház, hanem itt jó barátok vannak, és olyan barátok, amit olyan nagybetűvel szeretnék mondani, mint ezek itt. Alkoholista emberek, akik én hiszem, hogy nem tudnak, nem is akarnak becsapni. És eszembe nem jut bennük kételkedni. Ez egy nagy kegyelem és nagyon nagy dolog. Egy kicsit válaszolván a kérdésre, hogy hogyan. Hát így. Nem úgy, hogy nekem van egy igazán, nem vagyok homoszexuális, de van egy 10-hány évig tartott barátom, akit én úgy mondom, hogy jobban szerettem, mint a saját testvéremet. Most nem kell félreérteni a dolgot, mert szeretem a apámat és anyámat is. Hát ez az, hogy szeretet, az egy nagyon-nagyon nagy kincs, aki ezt átélheti, akár a házastárs kapcsolatban, hogy szerelemről, és nem mindenféle rafinált módon kötnek házasságot a gyerek, meg a ház, meg amit tudom én, hanem a szerelem szóba. Van ilyen barátom, és ez egy nagyon nagy dolog. Ő benne sem kételkedek, de ő már becsapott. És már el akarta venni még annó a barátnőmet. Szóval ez egy olyan sarkos dolog, hogy na, ezer társaság is a Dömös. Hiszem és vallom, hogy ő bennük nem kell kételkedni, nem kell azon gondolkozom, hogy igazat mondott-e vagy sem. Ezt látom, ez egy nagyon csodálatos dolog. Független, hogy kopasz-e, vagy fiatal-e, vagy nőből van-e, vagy férfiből van-e. Ezt a fiatal köszönhetem Dömösön, és hogy most alkoholista vagyok, én megmondom, hagyd mondjam úgy, hogy nektek, hogy nem kell hazudjak nektek, hála Istennek, hogy az alkohol problémám volt a legkisebb problémám, amitől az Úr megszabadított. Mert a titkok mélyén sokkal mélyebb bűneim vannak, és sokkal nagyobb problémáim vannak, amik vannak is, meg voltak is, biztos, hogy lesznek is. Amire rádöbbentem, és vallom, hogy van. És ezelőtt eszembe nem jutott volna azt gondolni, hogy én bűnös ember vagyok.
de valóban az nagyobb mindenféle nagyon-nagyon sok irányba, és hál' az Úrnak békesség van a lelkemben, és nem kell szégyelnem azt, hogy alkoholista voltam, egy hazug ember voltam, akár nevezhetnénk azt is, hogy gyilkos, ugye, mert két gyermekem van, és három lehetett volna. Úgyhogy egy kicsit mélyebb emberre megyünk, akkor ez van. Egy kicsit, hogy miért vagyunk itt, mert felkértek, és éppen meg is kérdezték tegnap, hogy miért, hogy jártathatom a számat, hogy kihúzhatom magamban a kérdőt. Nem, azt feleltem magamtól, hogy egy, mindenkinek van egy kis emlékkönyve, és ugye azt nagyon-nagyon titkolja is, hogy nagyon szép, fényes dolgokat veszik elő, és adják át a unokáknak, mert emberek vagyunk, és én is ilyen vagyok. Én azt hiszem, hogy azért jövök el, mert nem a szép dolgokat akarom elővenni ebből a kis dobozból, hanem a rosszakat büszkén merem mondani, hogy én igen, valóban ilyen voltam, és hogy olyat kaptam Dömösön is az Úrtól, hogy az Úrral merem, vagyok itt, és merem mondani, és mindenféle szégyenkezés érték nélkül. Miért vagyunk még mindig itt, és ez a kis vita, olyan már megítünk, hogy beleszólattam volna, akartam volna, de nem. Van egy példát, két mondat, hogy hogyan működik az Úr, talán így, hogy itt vagyunk, és tehetjük, és ha odafigyelünk, fogjuk tenni, biztos. Van egy kollégám, egy nagyon igénytelen tyuklétrán, ami talán az első fokon sincs, idős, már sajnos 40 éves, elvált, stb. Igen, a fiatalhoz képest nagyon idős, mert 40 éves, elvált, csóró, buta, nő, akaratlan, és teljesen sodródik a széllel, és tök mindegy, honnan fúj a szél, mint egy emberem, vagy egy ember, kész. Van neki egy barátja, csökkertek, jót cselekedett a barátjának, és a barátja jön, szemem láttára délelőtt, és ajándékot hoz neki, ami egy bölcs, és aranyos, és jó dolog, és el is várjuk mi emberek, hogy ajándékot hoz. És mit hozott ennek a szegény embernek? 5 sört meg egy kédet is pár. És meglepődtem magamon, mert ez nem volt tudatos, ez jött, és egy másodperces dolgok alakultak ki, és én olyan, hát én még magam is meglepődtem, hogy ilyet tudok tenni, vagy mondani, hogy te mondom, ezt miért hoztad? Hát, hálóképpen. Na, nem szégyeled magad. Kérdet is pálinkát hozol. Én ezzel az emberrel úgy szeretem, mert ha nem, tehát hogyha nem az Úrral lettem volna, vagy vagyok már, én ezt pofán verem. Megverem, kihajtom a helységből, ahogy van, mert ilyen idézőjelben és jó értelme, ilyen hülyével nem akarok együtt lenni, de vagyok vele. Én, mert az Úr jut eszembe mindig, mert én ugyanilyen voltam a feleségem számára, és milliós más ember számára, és mégse vertek pofán, így nem verem, én se vagy pofán, hanem ha lehet, a magam módján segíteni akarok neki. És ezért mondom neki, nem szégyeled magad, hogy pálinkát hozol neki. Hát miért nem hozol kenyeret neki, meg egy rút szalám, mert szegény valóban. Megáll, hülye gyerek áll, és nem tud válaszolni. És gondolkodik, én meg közben folyamatosan mondom, hogy te hülye áll, 500 forint. Milyen kenyeret hozzá? Hát nem, így is nem normális, megissza a pálinkát, hogyan fogunk egész nap együtt menni. Hát borzasztó, mondom, ha este iszta meg, reggel fog úgy bejönni, hogy megint figyel nincs arról, hogy hívják. Szóval miért? Ha barátod vagy, akkor szégyeld magad. És hozzá neki szalámit, vagy vidd el a étterembe, vagy vidd el a kocsmába, és ott egy feles titassál vele. amivel azt mondom, hogy ez normális. Nem egy két decis idő, mert ezért, hogy x óra alatt, vagy perc alatt. Nem ugyanaz. Mióta Dömes megjártam, azóta merek ilyet mondani, és merem ezt elmondani, hogy én nem tudom, hogy ez most jó-e, vagy nem, döntsétek el ti, hogy én jót cselekedtem-e, vagy sem. És nem azért tettem mindezt, hogy gyermény kapja, hanem azt hiszem, hogy egy más oldalról lehet közelíteni, akár egy jó kapcsolatban, akár a unokával, vagy a kollégával, vagy a feleséghez is lenni és élni az életünket, függetlenül attól, hogy milyen az ez a hülye világ, és a fejétől bűzik a lábunk. Szóval ez van, amiről megint nem tudunk tenni, akár egy, vagy tenni. Ez is egy költői kérdés, hogy tudunk-e mi Petőfi legyünk, és mégis a Petőfi tudott olyan kardot, ugye, amiben nincs volt csöve. És mégis volt neki kardja, és annyi minden van, és itt az Úr, az igéje hatalmas nagy kard, merem mondani. És ezt két éve, szóval ezt nem készültem, nem tanultam, és hál' Isten napotom, és hiszem, hogy így van. És hiszem, hogy ha így leszünk, és itt vagyunk vasárnap, ebbe az időbe, lehetünk bárhol, bármikor másik időben, és ki tudja, hogy kinek, vagy kin, hogy tudunk segíteni. És hálás vagyok az Úrnak, hogy vannak ilyen ismerőseim, akik által van családom, nem váltam el, és a gyermekeim kapcsolata olyan most azóta, hogy ilyen még sose volt, és nem azt mondom már most, hogy gyermekeim, hanem az, egy kicsit idézőjelben azt mondom, hogy van két megint barátom, olyan, amit 50 évesen nem volt csak egy, most talán három a számuk a barátaimnak, és ez egy megszólalom. És az Úr által, hát az Úrnak. Köszönöm szépen, hogy ezt itt lehetek és elmondhatok.
Köszönöm. Annyit még nem mondtad, hogy mondtad ezt a pálinka ügyet, és akkor meglepődött a nagyon rendes
ja, igen. És ha mondta, hogy nem, a francba küldött, nem vert pofán, áll, mint aki nem kap levegőt, és elgondolkodik, és hogy igazad van. És igazad van. És aranyos volt, nem sértődött, ő sem meg. Sőt, a akiről túl van, mosolyog, és azt sem tudta, hogy most a nyakamba ugorjon, vagy neki. Nagyon aranyos volt a sztori, nagyon örülök, hogy ez így történt, és szépen elnézést kért, és kivonult a helységből, és hiszem, hogy nem sértődött meg, de hiszem azt, hogy ez a két-három mondat elgondolkodtak. Te egyébként nem buta ember, mert a felesége pedagógus, három gyermekük van, az a szerencsétlen, amelyik hozta a pálinkát. De hiszem, hogy ez fog működni, dolgozni fog ez a szituáció az életükben, és másképp fogják bizonyos helyzeteket megoldani. És örülök neki, hogy ezért neki mondhattam, mert ez legalább meghallgat, és elgondolkodik rajta, és nem a negatív. Nem negatívan fog elsülni az életükben. De ezt megint csak az Úrnak köszönöm, de nem. Ha az Úrral nem voltam kapcsolatban, azt tudja, hogy akkor vagy agyonütöm, vagy ketten megiszunk a meg hárman a két decist, és elmegyben hozunk még egy felest, fél literest, hogy szóval biztos, hogy egy ilyen irányra tud volna a normális, és döntsétek el, hogy mi az, hogy normális életben. Szóval nem normális élet, de ha ezt úgy szabad mondani, nem ez történt, hanem az történt, hogy?
Engem igazából foglalkoztat még az a kérdés, amiről mi már elkezdtünk beszélgetni az Isten tisztelet után, és itt ugye elhangzott az, hogy a feleség elcipelte ugye Dömösre a kedves férjet, hogy ez az elcipelés hogyan történt, mert mert hogy azért megkeserek valamit, hogy a szóra családok, amíg itt vagyok.
Ja. Jó, de elmondhat úr. Befejezzük, jó, egy tíz perc miért. Csak gyorsan, hogy a gyülekezetünkben is volt már ilyen probléma, tehát, hogy családtag alkoholista volt, és hát szóba került ez, hogy akár Dömösre, vagy a Tiszta Forrás Alapítványhoz gyógyító konferenciára, de hogy akaratuk ellenére nem lehet.
Ezt én is megtettem volna, már ha lehetett volna, de nem lehet, akkor még ez a zsarolásos módszer ment. Tehát akkor még az volt, hogy ez az igehirdetés, és ez a bizonyos, a karácsonyi igehirdetés, ez a férjét ugyanúgy hatott, tehát ők is annyira megérintette, ezért mondom, hogy ez nem véletlen, hogy ott mi kaptunk valami kis fejmosást, vagy hogy elgondolkodjunk, és ő nekem megígérte, hogy hát, letelnek az ünnepekből, elmegy ilyen nyíres felállt beültetésre. És azt sem tudom, hogy nekem ez honnan jön, én ezzel nem értek egyet. De ezt soha nem is tudtam igazán róla. Azt tudom, hogy azáltal nem tehát ne jön alkoholt az ember, mert akkor vagy meghal, vagy baja lesz. Tehát akkor ennyi az, amit körülbelül tudok róla. Na de úgy gondoltam, hogy ez egy olyan fizikai kényszer, amit nem kérdez belőle, de az, hogy ki tudja tartani, eddig tart, vagy... Nem. Akkor is azt mondtam neki, hogy nem, ennek nincs értelme. Tehát, hogy erőszakosan, meg kényszerből, meg nem. Hát akkor bezárunk egy szobába, és bolondulj meg, ameddig nem. Itt tegyünk rendet. Tehát itt, ha itt nem teszünk rendet, akkor viszontlátásra. Tehát az, hogy ha ő nem akarja csak kényszerből, azért, mert én megzsarolom, akkor ezt ne csináljuk, mert nem fog működni. És akkor így, és akkor hát jóba vagyunk ezzel az Erzsi barátnőm, mert hát családilag nem csak én, hanem a férjem is ismeri, és ő hozzász. És éppen ez volt karácsonykor, hogy mi így elbeszélgettünk, és nem tudom mondom, hogy hova forduljunk, de nem akarok én ilyen se gyógyszer, se, nem. Én úgy gondolom, hogy ez nem jó. És akkor mentem fodrászhoz az Erzsihez, és ez... És elmeséltem neki. És ők, itt van a segítség, ami segítség, ők föláldozták a szilveszteri éjszakájukat arra, hogy azt mondta, hogy akkor ők kijönnek hozzám. És szinte egész éjszaka beszélgettünk, és hát ment a győzködés. Tehát ők segítségemre voltak abban, hogy ők bemutatták a pozitív oldalát annak, hogy Isten hogy tud gyógyítani. A férje nem is nagyon beszélnek róla, mert szerintem annyira nincs jelentősége, ha jól tudom, a férje játékfüggő volt. És megszabadult ettől a szenvedélyétől, és nagyon szépen élnek, és ezt próbálták valahogy, mert ugye jöttek az emberi kifogások, hogy nem tudok elmenni két hétre, hát a munka meg a jajján nem lehet, az egyszerűen. Ez képtelenség, két hetet kivenni az életéből az embernek, és akkor, hogy higgyük el, és most nincs más teendőnk, mint ezt elhinni, hogyha azt a két hetet ráadozzuk az igenhallgatásra, a gyógyulásra, azt százszorosan vissza fogjuk kapni. Na most ez valóban így volt. Tehát az, hogy ezt, hogy elcipelt, ez így azért így nem egészen igaz, mert ez egy hosszú folyamat volt, mert hogyha ő azért nem az a típusú ember, itt azért tudják, hogy amit nem fogja én nekem megcsinálni. Tehát eljutottunk már azon addig a pontig, hogy valószínűleg gondolta, nincs más választása.
Nem. Szabad akaratomból. Vagy elválok és maradok, vagy
értem.
Lemegyek, és talán nem válok el. Szóval később számított a dolog. Egyébként én azt gondolom, hogy az igazi ékszert azt csiszolni kell. Szóval azt nem lelik úgy meg. Meg lehet tömegében. De ahhoz, hogy valami tényleg csillogó, villogó, értékes gyémánt legyen, ahhoz szakember szeme kell, és szakember kezeműve kell, és azt meg kell csiszolni. én ezt gondolom, az Úrnak az igéje, mint Biblia ott van, és annyian nézegetjük, és gőzünk róla, mi az, ahhoz, hogy megértsük. Egy kicsit több türelemmel kell, és több időt kell, és neki kell állni, és olvasni kell. Nem az kell, hogy én azt mondom a ismerősöknek és másnak, hogy én olvasom a Bibliát, mert attól hanyat vágja magát. Tehát ez így nem ér semmit. Hanem az úgy kell, hogy nem kell nekem dicsekedni azzal, hogy én. Ezt én magam mondom. Hogy nem kell nekem azzal dicsekedni, hogy én mennyit olvasom a Bibliát, vagy sem. Hanem nekem az, ahogy az ige mondja, hogy nem az a szenny, amit beviszel a szádba, hanem az, ami kijön belőle. Na most, hogyha ha olvasom, hanem ha egyszer tényleg az Úr megtetsző jön ki a számon, az egy nagy dolog. Tehát,
illetetek, hogy sem. Szóval én azt mondom, hogy elhangzott egy indirekt válasz arra a kérdésre, hogy mi nem törődünk a fogyasztóval. Ugye? Csak az, amely törődni, aki akarja, azt már az így nevezzük, hogy akinek betegség tudata van, csak azon lehet segíteni. Ez egyik dolog. A másik dolog, hogy ennek a történetnek volt egy biblikus üzenete is, én nem tudom, mi ezt észrevettük. Biztos, hogy nem tudatos volt. Nem halott. Hálót kell adni.
Nem
halott, hálót kell adni.
Igen. Hát én nagyon szépen köszönöm, de sajnos most már a jelzés eléggé egyértelmű volt.
Bezárnak, nem vagy az.
Egyébként.
Mindent meg fogjuk
tudni. Hogyha meg lehet engedni. És azt mondom, hogy mindannyiunknak szól, és engedjék meg, hogy ezt elmondjam. Szükségünk van mindannyiunknak az Isten segítségére ahhoz, hogy a fiatalokat igenis tudjuk nevelni. Mert szükségünk van a saját gyerekeink nevelésére, az idegen gyerekek nevelésére is, jó szóval, vagy bármi az igazságban, mert az a szabadság, amit a tanárnő elmondott az előbb a mai fiataloknak, nem szabadság. Akkor, amikor egy 14 éves lány a testvérét 72 készulással öli meg, vagy a másik gyerek megerőszakolja és fölgyújtja a barátnőjét, azért elnézést kérek. A régi, az én gyerekkoromban ilyen, nem hogy hallani nem lehetett, hanem semmi, még a közel, megközelítőleg sem lehetett ilyet.
Vagy nem volt média, amelyik ért állal.
Hát ilyen média nem volt. Ami.
És ez a probléma, hogy a negatív példa is példa. És az, amit senki nem hajlandó kimondani, hogy az a gyerek nem kap más, csak negatív példát.
Azonban, hogy mindannyiunknak szükség is van.
Ez az a nem negatív példának gondolom magamat, mint a gyerek. Csak hogy a gyerekek, tehát hogy alapvetően én azt a nehézséget látom, hogy a gyerekek nem tudják mi az, hogy érték. Mi az érték? Nincs szabadság fogalmuk, nincsen szeretet fogalmuk. Tudom, hogy ha elhangzik a szeretet, én már nem az a generáció vagyok, aki megérte a szót, hogy szeretet.
Én nekem van ez a két gyermekem, a két is
fiúk. Tehát itt olyan generációk ülnek, akik kaptak értékeket, és nem tudja, milyen az egy lakóterep közepén fölnőni, ahol nincs érték. Tehát azért nem, tehát van egy generáció, ami egy olyan, tehát ott volt egy rend a templomban, le kellett konfirmálni, az egy érték.
Az biztos.
De van olyan...
De az egy ilyen mondja, hogy a 8. kerületben jött föl a Napucába.
Én is le is küldöm nincs, viszont két dolgot épp tegnap a baráti körből. Mondtam neki, hogy mi az, hogy tehát miért jó itt lenni ebbe a két, ha úgynevezett égkereszt. De hála teljesen mindegy, hogy hívjuk. Hanem a lényege az, hogy az Úrral vagyunk. Mert ezek baráti társaság volt, és megkérdeztem tőle, hogy te valóban azt gondolod, hogy én ezt elhiszem, mikor te beszélgetsz velem, hogy te őszinte vagy?
Hú, ez már
hosszú. Tehát, mert én a 8 kerületben öltem föl, és annó abban a 8 kerületben nagyon-nagyon nagy becsület volt, és többet ér az a csibész becsületi szó, mint akármelyik papír, amit bármelyik aláír. az nem ér semmit, az a papír, mert nem ér semmit. Az a csibész becsület szó, az a legnagyobb érték, hogyha elfogadják tőlem, meg van. Ugyanez van, csak ez nem trend. És a szeretet nem mondja nekem azt senki, hogy 8-10 éves gyermek nem tudja mi az, hogy Isten, vagy nem hallott róla. Hallott róla, hallott arról, hogy jó és rossz, hallott a pénzről és a tiszteletről. Ez től egy sem trend. És hogyha már azt hallom, a szerelem, gyerekek, amíg egy anya szüli meg a gyereket, addig lesz szerelem. Ez biztos. És ez genetikailag bennünk van. Csak mi a trend? Régen udvaroltunk, ma a lányok udvarolnak a fiúknak. Ezt saját gyerekek kreálják a téren, az óvodába és máshol. Nem a szülők. A szülők láthatják és tudják irányítani. De a téren vannak és a számítógép előtt kreálják ezt a dolgot. Én ezt így gondolom.
Én azzal szeretném beszélni, amit most Johanna a sorcomban, hogy én azt nagyon fontosnak tartom, amit elhangzott, hogy mi vajon hiszük-e azt, hogy Isten hatalmasabb minden gondosságnál. Tehát, hogy mi hiszük-e, hogy van szabadítás,
Egy házban is lehet.